Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok! 2026. április 17-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Napos idő várható, helyenként zápor, zivatar előfordulhat, és élénk lesz az északi szél. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Veslin Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Ma kezdődnek az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások.
Budapestre érkezik ma az Európai Bizottság delegációja, hogy egyeztessen a leendő magyar kormánnyal.
Elkezdődött a tavaszi pollen szezon, most 20 növény pollenje is lehet a levegőben. Következnek a részletek. Egyre több részlet derül ki a kormányalakítással összefüggésben. A Tisza kormány alatt például nem a Karmelitában lesz a miniszterelnök irodája, sajtóhírek szerint pedig a Ciszterci iskola főhatóság főigazgatója lesz az oktatási miniszter. Az új parlament leghamarabb a május 1-jei hosszú hétvége után alakulhat meg. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, készek a gyors átadás átvételre, a Fidesz is abban érdekelt, hogy a lehető leghamarabb összehívják az alakuló ülést. Kara Barnabás és Mikja György beszámolója.
A Sándor palotában fogadta a parlamentbe jutott pártok vezetőit a köztársasági elnök szerdán. Elsőként Magyar Péter egyeztetett Súlyog Tamással. A találkozón a köztársasági elnök egyértelművé tette, Magyar Pétert fogja javasolni a miniszterelnöki tisztségre.
Engem fog felkérni miniszterelnöknek, és miután a magyar parlament megválaszt engem miniszterelnöknek, utána én kapok kormányalakítási megbízást.
A Tisza párt elnöke arról is beszélt, reálisan május 6-án vagy 7-én alakulhat meg az új országgyűlés, az új kabinet pedig május közepére állhat majd fel. A Fidesz abban érdekelt, hogy a lehető leghamarabb összehívják az alakuló ülést, jelentette ki Gulyás Gergely egy újságírói kérdésre. A miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, készek a gyors átadás átvételre.
Szerintem mindenki abban érdekelt, egy világos egyértelmű választási eredmény után, hogy a hatalom átadása gyors és szökkenőmentes legyen, erre a lehető leghamarabb sor kerülhessen, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ahogy van jogerős eredmény, a köztársasági elnök is majd mérlegeli a helyzetet, mi ebben mondjuk érdekeltek, hogy lehető legkorábban parlamenti alakulőülés lehessen, és az új többség akaratának megfelelhessen a kormányt megalakítani.
Az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások pénteken kezdődnek meg. Itt határozzák meg az ülésrendet, de szóba kerülnek külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések is. Az államfőnek egyébként május 12-éig kell összehívni az új országgyűlés alakuló ülését. Az eseményt a hagyományoknak megfelelően a legidősebb képviselő nyitja meg. Az ő munkáját a legfiatalabb képviselők segítik. Az ülésen a 199 megválasztott honatja közösen teszi le az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket, majd az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. Ha a parlament megválasztja a kormányfőt, utána kezdődhet meg a kormányalakítás. Ugyan a hivatalos bejelentésekre még várni kell, a Tisza kormány struktúrájában jelentős változásokra kell számítani. A korábbi csúcsminisztériumok helyett önálló szakminisztériumok jöhetnek létre. Magyar Péter hétfőn arról beszélt, lesz gazdasági, egészségügyi, oktatási, környezetfejlesztési, pénzügyi, belügyi és külügyi tárca is. Bár egyelőre még nem világos, kik lesznek a Tisza kormány miniszterei, több tárcánál már körvonalazódnak a nevek. Sajtóhírek szerint Rubovszki Rita, a Ciszterci iskolai főhatóság főigazgatója lesz a Tisza oktatási minisztere. Az egészségügyért Hegedű Zsolt felelhet, nem várható nagy meglepetés a honvédelmi tárcánál, ott Ruszin Szendi Romulus lehet a befutó. A Tisza párt programalkotója Tanács Zoltán kancellária miniszter, Bóna Szabolcs agrárminiszter, Orbán Anita pedig külügyminiszter lehet. A bel- és külgazdasági területeket összevonja a Tisza, ezekért Kapitány István felelhet. Közben már megindultak a tárgyalások a leendő Tisza kormány és a jegybank között is. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, Varga Mihállyal áttekintették a választások utáni piaci reakciókat és a gazdasági kilátásokat. A tiszás politikus, aki várhatóan pénzügyminiszter lesz az új kormányban, arról is tájékoztatott, gyors előrelépésre számít az uniós pénz hazahozatalában. Csütörtökre pedig az is kiderült, a Tisza kormány alatt a miniszterelnök irodája nem a Karmelitában, hanem a parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben lesz.
Budapestre érkezik ma az Európai Bizottság delegációja, hogy a leendő magyar kormánnyal egyeztessen a legfontosabb uniós ügyekről.
Ezek közül a legfontosabbak a hazánknak járó helyreállítási források és az Ukrajnának szánt uniós hitel. A testület szóvivője hangsúlyozta, több kérdésben sürget az idő, ezért mind Magyarország, mind az Európai Unió érdeke a gyors előrelépés.
Az új kormány a gázolaj és a benzin esetében is fenntartja a védett árat, közölte a választáson győztes Tisza pártelnöke. Magyar Péter hozzátette, ez a magyar költségvetésre nem ró plusz terhet.
Magyar Péter azt írta, erről azon a tárgyaláson állapodtak meg, amelyen Hernádi Zsolt a MOL csoportelnök vezérigazgatója, valamint a MOL felső vezetése, illetve Kapitány István és Kármán András társaságában vett részt. Hangsúlyozta, a MOL tájékoztatása szerint Magyarország zavartalan üzemanyag ellátása a jelenlegi világpiaci helyzetben is biztosított. A Tisza pártelnöke azt is közölte, felszólítja Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy a leköszönő kormány május 30-án hosszabbítsa meg az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést. Magyar Péter kitért arra, hogy tárgyalt Hernádi Zsolttal a MOL által a Matthias Corvinus kollégiumnak kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalékról is. Ebben a kérdésben a MOL a jogszabályoknak megfelelően fog eljárni.
A magyar gazdaság érdemi fejlődéséhez elengedhetetlen a teljesítmény alapú működés megerősítése. Erről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszélt.
Nagy Elek a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos lenne, hogy az alacsony hozzáadott értékű tevékenységek helyett magasabb szintű szellemi és innovatív értékteremtés jellemezze a hazai cégeket. Hozzátette, az Iparkamara folyamatosan kapcsolatban van a vállalkozókkal, a felmerülő problémákról pedig tájékoztatja a mindenkori kormányt, és megoldási javaslatokat tesz.
Felmértük az országba az innovatív cégeket, olyan 1200-at. Az MNB is csinált ilyen kutatást, ők kb. 1100-at azonosítottak, össze is tettük az erőinket. Ezek azok a cégek, akik a jövőt jelentik. Ezeknek a számát meg kell többszörözni, kb. 4-5000-re lenne igazán szükség. De ezek a cégek sokkal többet költenek az innovációra, kutatásfejlesztésre, egyetemekkel működnek együtt, és ezért sokkal jobban meg is tudják fizetni a vállalkozókat, mert sokkal nagyobb a hozzáadott értékük. Ezért ez a jövő.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján februárban 4,1%-kal csökkent az építőipari termelés az előző év azonos időszakához képest. Januárhoz viszonyítva azonban 4,9%-os emelkedést mértek. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint nehéz második fél év következhet. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
Körülbelül a múlt évi szinten van az építőipar, és egy alacsony bázishoz mérünk,
mondta a Kossuth Rádióban az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Kói László hangsúlyozta, februárban 12 havi összehasonlításban majdnem megfeleződött az újonnan kötött szerződések összértéke. Hozzátette, ebből arra lehet következtetni, hogy nehéz második fél év előtt áll a magyar építőipar. A szakember szerint a visszaesés egyik oka lehet a kemény tél. Az eredményeket ugyanakkor a végéhez közeledő kormányzati ciklus is befolyásolhatta.
Egy kormányzati ciklus az építőipar életében is egy beruházási ciklus, és februárban a legnagyobb megrendelő az már kevésbé rendel, illetve bizonyos kivárások voltak tapasztalhatók, kicsit a lakosság részéről is, kicsit a nagy befektetők részéről is, és hát ez rányomja a bélyegét az újonnan kötött szerződések volumenére.
Kói László emlékeztetett, az építőipar teljesítményének csökkenő tendenciája az egész Európai Unióban jellemző.
Itt a kérdés mindig ennek a mértéke, hogy mekkora, és azt keressük, hogy hogyan lehet a csökkenés mértékét visszafogni. Hát erre egy jó példa volt a lakhatást segítő kormányzati programok, egyrészt az energiatakarékos otthonfelújítási program, vagy a vidéki lakásprogram, illetve az otthonstart.
Az EVOSZ elnöke szerint a fix 3%-os hitelkonstrukció széles megrendelői réteget érint, nem csak az építésgazdaságot, ezért a program valószínűleg a jövőben is fenn fog maradni. Hozzátette, amennyiben jól működik idén a konstrukció, a korábbiakhoz képest mintegy 800 milliárd forinttal több megrendelést adhat a szektornak. Ez segítheti az elmozdulást a kritikus mélypontról. Az évente újonnan épülő lakások száma pedig 12-13 ezerről 25 ezerre emelkedhet. Kói László arról is beszélt, hogy az Európai Uniós források hazahozatala is serkentheti a növekedést. Hangsúlyozta, 8000 milliárd forintból számításaik és az eddig benyújtott programok alapján mintegy 2000 milliárd forintot lehetne építési célra fordítani. Kói László az építőipari nehézségekkel kapcsolatban megismételte, régóta probléma, hogy az Európai Unión kívülről érkező befektetők, különösen az ázsiaiak és a távol-keletiek túlzott mértékben hozzák magukkal a létesítmények megvalósításához szükséges tudást, munkaerőt és építőanyagot. A szakember szerint ezen a befektetői magatartáson lehetne javítani, annak ellenére, hogy elismerte, a magyar szektor valóban szakember hiánnyal küzd.
Itt a krónika. Nagyjából 20 féle növénypollenje található meg a levegőben jelenleg, amelyek közül sok az allergén. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
Magyar Donát aerobiológus elmondta, hogy most a platán és a nyírpollen koncentrációja magas. Hozzátette, nagyjából 2 hét múlva a fűfélék szezonja kezdődik.
Jellemző erre az időszakra az is, hogy megjelennek a levegőbe ezek a kis vattapamacsok, a nyárfának a repítő szőrös termései. Ezek azonban a közhiedelemmel ellentétben nem allergizálnak, csak pont egybeesik a megjelenésük a fűfélék pollen koncentrációnak az emelkedésével. Tehát van egy jól látható jelenség, amit az emberek gondolatban összekapcsolnak egy tünettel, holott a kettőnek nincs egymáshoz köze, és ennek sajnos sokszor a városi fák látják a kárát, mert a lakosság több helyen is kivágja, eltávolítja ezeket a fákat, amelyek látványosan szórják ezeket a fehér pamacsokat a levegőben.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint korábban kigyulladt egy kamion az M0-as autót és M31-es autó csomóponti ágán az M3-as autópálya felé vezető oldalon. Az 54-es kilométernél lévő csomópontnál az érintett ágat lezárták, a forgalmat az M0-as autót 55-ös kilométerénél lévő csomópont felé terelik. Baleset történt az M80-as autóton a határ felé vezető oldalon, a Kemes-Torótfai csomópont után, a 173-as kilométernél a félútpályát lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 72-es trolibusz az Orci tér felé terelve közlekedik, nem érinti a Csobánc utca és az Orci út megállót lomtalanítás miatt. Tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában. A Faludi utca és a Szobor utca közötti szakaszt mára lezárták. A Faludi utca és a Gyöngyösi utca között változatlanul sávlezárásra kell készülni. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos gomoly felhős idő lesz. Egy-egy zápor, néhol zivatar keleten, északkeleten előfordulhat. A szél több felé megélénkül. A hőmérséklet napközben 19-24, késő este 7-17 fok között alakul.
Ez volt a krónika 6 órakor. Negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Nemzeti Sportkrónika.
Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszidórától hallják. A labdarúgó bajnokok ligája után az Európa Liga és a Konferencia Liga elődöntős mezőnye is kialakult. Az Európa Liga negyed döntőjének visszavágóján a Freiburg 3-1-re nyert a Celta Vigo otthonában, és 6-1-es összesítéssel bejutott az elődöntőbe. A Braga 4-2-re nyert a Real Betis vendégeként, ezzel pedig ott van a legjobb négy között. A Nottingham Forest 1-0-ra verte az FC Portót, így ebből a párharcból az angol csapat jutott tovább. Igaz, Aston Villa sima 4-0-ás győzelmet aratott a Bologna ellen, és be is jutott a legjobb négy közé. A labdarúgó konferencia liga negyed döntőinek visszavágóján az Atatürk már, amelynek csapatában Kovács Bende Gúz is pályára lépett. 2-2-es döntetlent játszott a Sáhtár Donyeckkel, de 5-2-es összesítéssel a Sáhtár jutott tovább. A Fiorentina habár otthon 2-1-re legyőzte a Crystal Palace-t, ha az angolok jutottak be az elődöntőbe. A Varga Barnabással felálló Alcatén 3-1-re nyert otthon a Rayo Vallecano ellen, de így is a spanyolok mentek tovább. Míg a Strasbourg otthon 4-0-ra kiütötte a Mainz csapatát, és ezzel be is menetelt az elődöntőbe. Így az Európa Ligában Nottingham, Aston Villa és Braga Freiburg, míg a Konferencia Ligában Shakhtar Donetsk, Crystal Palace és Rayo Vallecano Strasbourg mérkőzéseket rendeznek. Montenegró, Szlovénia és Izland lesz a magyar női kézilabda válogatott ellenfele az idei Európa-bajnokságon. A 24 csapatos tornát december 3-a és 20-a között rendezik Katowicében, Brnóban, Pozsonyban, Nagyváradon, Kolozsváron és Ankarában. A mieink Nagyváradon kezdenek majd. Drámai meccsen 4-3-ra nyert a férfi jégkorong Erceliga döntőjének 5. mérkőzésén a Gyertyó a Brassó ellen. Ezzel pedig megvédte bajnoki címét, amit harmadszorra szerzett meg. Férfi jégkorong világbajnoki felkészülési mérkőzésen a Megyeri úton Lengyelország 4-0-ra legyőzte a magyar válogatottat. Ezek voltak a sporthírek.
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsor ajánlott.
Délelőtt.
Évente 2 millióan önkénteskednek. Ez a szám lehetne több is, mert ha másoknak adsz, akkor kapod vissza igazán önmagad. Erről is szól április 17-én az Önzetlenség napja. Azok ünnepe, akik csendben, reflektorfény nélkül segítenek másoknak. Vajon miért fontos, hogy a jó indulat és a nagy lelkűség része legyen az életünknek? Ezekre keressük a választ. Diósi Klári vagyok, várom önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
Az Álmokfutó idők című új dráma premierje a József Attila Színházban. Stúdió vendégünk a darab szerzője, Fazekas István, Jászai Mari díjas színész rendező. Kék Túra kiállítás a Föld napja alkalmából Egerben és tavaszi fesztivál Debrecenben.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Valamiért mégiscsak benne van a politikai ellenfélnek a lejáratásának az eszköztárában az, hogy a demokrácia az addig demokrácia, amíg a globalistáknak tetsző jelölt győzedelmeskedik, és amint szuverenista jelölt győz vagy akár csak a győzelem esélyével indul, őt az orosz beavatkozás narratívájával be kell mocskolni.
Világpont Járai Judittal. Keddenként új részekkel a MediaClicken és a YouTube-on.
2026. április 17-e péntek, Rudolf névnapja van. Most halljuk, mivel számítunk a figyelmükre a következő 3 órában. Tarifa emelést várnak a budapesti taxisok a fővárosi önkormányzattól. Hogy miért és mennyivel növelnék a díjakat, azt az Országos Taxis Szövetség elnökétől kérdezem az 1 órában. Határidőt szabna az euró bevezetéséhez a leendő Tisza kormány. Legalábbis erről beszélt Magyar Péter. Milyen előnyei és milyen hátrányai lennének a közös pénz bevezetésének, utána járunk 7:45 után. A választók akaratát mindig tiszteletben kell tartani, erről beszélt a 24.hu-nak adott interjújában Pócs János, Orbán Viktor pedig azt mondta tegnap, hogy a jobboldal teljes újjászervezésére van szükség. A Jászság leköszönő fideszes országgyűlési képviselője Pócs János 7:30 után lesz a vendégünk. És hétfőn kezdődik az Európai Védőoltási Hét, hogy mi a védőoltások szerepe, miért fontosak, arról a helyettes tiszti főorvost kérdezem 8:30 után. A mai műsor szerkesztője Pap János.
Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Csütörtökön elkészítették a varsói 3-3 elleni kosárlabda világbajnokság csoportbeosztását. Női válogatottunk a B-jelű ötösbe kapott besorolást, ahol Spanyolországgal, az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Mongóliával küzd meg a továbbjutásért. A világbajnokságot június 1 és 7 között rendezik a lengyel fővárosban. A csoportról a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában Jakab Máté szövetségi kapitány és a válogatott egyik játékosa Tóth Franka nyilatkozott.
Nagyon erős a világbajnokság mezőnye. Korábban azért volt arra példa, hogy egy-két válogatott kilógott alulról. Uh-huh. Egy-két afrikai, ázsiai csapat azért, hogyha összekerültünk a csoportba, akkor hálások voltunk a Fortunának, hogy mondjuk összekerültünk egy Szingapurral vagy egy Fülöp-szigetekkel. Ez a helyzet teljesen megváltozott már, hiszen ezek a nemzetek nagyon felzárkóztak.
Meg gondolom az olimpiai jelenlét önmagában óriási fejlődést présel ki a különféle szereplőkből, mindenki ott akar lenni. Van egy sportág, amiben ott lehet lenni, az olimpián ott akarunk.
Nézd, egy Mongólia óriási potenciált lát abban. Pontosan persze. Tudja, hogy az 5-5-ös válogatottjával nem fognak tudni odaérni a klasszikus 5-5-ös olimpiára, ezért rengeteget fektet ugye a 3x3-as csapatába. Tavaly ugye a Mongólia válogatottja világbajnoki döntőt játszott a hazai rendezésű mongol világbajnokságon. Szóval ezek a nemzetek, akik eddig kilógtak, ezek most már sokkal jobban összeállták a mezőnyt. Így van. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon erős csoporti papíron,
nagyon.
De én azt gondolom, hogy itt megmutattuk akár itt a szingapúri VB-selejtezőn, hogy féljenek ők tőlünk, és igyekszünk saját magunkkal foglalkozni, és szerintem mi is fogunk rengeteg meglepetést tartogatni itt a VB-re.
Így első ránézésre tényleg, amikor meglátja az ember ezeket a zászlókat, akkor így vesz egy nagyobb levegőt, de igazából, ha megnézed az összes többi csoportot,
igen.
ott is hasonló a helyzet.
Hát, mert a világ 20 legjobb csapatáról beszélünk, tehát egy Kína, Németország, Olaszország, Litvánia, Fülöp-szigetek sem mondanám egy tényleg ilyen mézes madzagnak, vagy bár, de igen, hát igen, a világ 20 legjobb csapata.
Igen, szóval szerintem a mezőny az mindegyik csoportban erős, de egy világbajnokságról beszélünk, így talán nem is lehetne mást elvárni, de talán a 3x3-nak ez a szépsége és ez a extrája, így a bármi máshoz képest, hogy annyira másodpercek alatt dőlnek el dolgok, és még talán az ember agya fel se fogja, amikor már megtörtént egy-két dolog, így szerintem meg lehet fogni nagyobb csapatokat is, mivel ki kell fogni egy olyan 10 percét, mert hiszen 10 percről van szó, egy akár egy amerikai válogatottnak, de akár az összes többi válogatottról is lehet szó, amikor nem olyan kosárlabdát játszanak, mint mondjuk az ember egy első gondolatra hinné, és szerintem, amit a Máté is mondott, hogy most megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek még egy olyan csapattal is, akik nem voltak úgy összeszokva, és volt 2,5 napunk megismerni egymást így a pályán, azért szerintem lesz beleszólásunk így, főleg egy hosszabb edzőtábor után így leszeretnénk rakni a névjegyünket mindenféleképpen, hogy más ország is azt gondolja, hogy miután meglátja a nevünket egy ilyen csoportban, hogy nem biztos, hogy ez nekik jó lesz.
Nagyon nagy kérdés mindig, hogy az Amerikai Egyesült Államok milyen összeállításba érkezik egy ilyen világversenyre. Ugye itt a június elejére datálódik ez a világbajnokság, akkor már a WNB szezon ugye elkezdődik. Uh-huh. Most például volt márciusban egy ilyen bajnokok tornája, vagy bajnokok kupája elnevezésű versenysorozat, ahol Amerika tényleg a legjobb összeállításban szerepelt, de nyilván a WNB szezon miatt ebben az összeállításban nem fognak tudni itt a világbajnokságon szerepelni. Úgyhogy nagy kérdés, hogy hogyan jönnek el, milyen összeállításban láthatjuk majd az Amerikai Egyesült Államokat. Az eddigi ismeretekből kiindulva, vagy az eddigi mintákból kiindulva, általában az Amerikai Egyesült Államok az olimpiára szokta összerakni a legjobb és a legkompetitív keretét, és néha ezeket a világbajnokságokat más keretekkel játsszák le. De még egyszer mondom, tehát még nagyon korai lenne szerintem itt esélyt latolgatni. A spanyol csapatra is amúgy az jellemző, az is egy eléggé előregedő keret volt. Ott is szerintem, hogyha most már olimpiai ciklusban gondolkodunk, én azt várom, hogy náluk is lesz vérfrissítés, új játékosok fognak bekerülni a rendszerbe, úgyhogy egyelőre kiszámíthatatlan, hogy ki milyen csapattal jön, azért is mondtam, hogy magunkra akarunk fókuszálni, saját magunkkal vagyunk elfoglalva, hogy mi is tényleg itt meglepetéseket okozzunk.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7:07. A gyerek menjen ki a szabadba, játszon a barátaival. Ez most nagyon komoly kihívás, és egyetlen esély van, ha élményt lehet nyújtani a gyerekeknek. Ezt jelentette ki Révész Máriusz államtitkár a felújított Salgó-Tarjáni gyermektábor átadásán. Tarnóczy László tudósítása.
Egykori úttörő táborok, kis táborok az évtizedek során nem igazán tudtak megújulni, miközben a belföldi turizmus élénkült, a hátizsákos, bakancsos, kerékpáros turisták egyre többet járják a vidéket. Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért államtitkárság vezetője, ezért is hirdette meg a Téri Ödön programot. Hol tart most ez? Mi az, amit sikerült elérniük?
A Téri Ödön turistaház fejlesztési programról még 2015-ben döntött a kormány, és elsődlegesen a turistaházak felújításáról szól. Aztán ezzel folyamatosan bővült, aztán azt gondoltuk, hogy nem csak a turistaházakra kell odafigyelni, hanem mondjuk a vízparti szálláshelyekre, a vízitúrázók szempontjából is fontos, hogy előre lépjünk, aztán az erdeiskolákra is figyeltünk, és most a tavalyi évben kiírtuk az ifjúsági szálláshely fejlesztési programot. Pontosan amiatt, amit mondott, hogy nagyon-nagyon sok olyan ifjúsági szálláshely van, amihez utoljára a rendszerváltozás előtt, az 1990-ben nyúltak utoljára, ezután az igények is megváltoztak. Tehát már a szülők olyan mérsékelt lelkesedéssel engedik el olyan táborba a gyerekeket, ahol a faháztól 50 méterre, 70 méterre van egy vizes blokk, ahova el kell menni, úgyhogy változtak az igények, és ezért meghirdettük ezt a programot is. Összesen egyébként a Téri Ödön turistaház fejlesztési program keretében 168 turistaházat, szálláshelyet támogattunk. A támogatások összértéke az meghaladja a 10 milliárd forintot is, úgyhogy...
Van még ebben a kasszában pénz?
Hát minden évben ez újra töltődik, hogyha a költségvetés biztosítja, és az ifjúsági szálláshely programot azért elég szigorú feltételekkel tudtuk meghirdetni, mert nem volt olyan nagyon-nagyon sok forrásunk, 35%-os támogatás intenzitás biztosítottunk mi, és a pályázóknak mellé kellett rakni 65%-ot, gyakorlatilag kétharmad, egyharmad arányban biztosítottuk a forrásokat, és most itt vagyunk Salgótarjában, a tarjáni gyermektáborban. Itt egy 20 férőhelyes ház újult meg, úgyhogy van benne 5 szoba, 5 négy ágyos szoba. Mindegyikbe került a fürdőszoba, ide vezették a vizet, elvezették innen a szennyvizet, van néhány napelem a tetőn, a ház az TDS-ítve lett. Összesen a beruházás 90 millió forintba került, ebből kicsit kevesebb, mint 35 millió forintot biztosított az államtitkárságunk, de az a helyzet, hogy ez itt teljesen új dimenziókat nyitott ebben a táborban.
Az ország mely vidékein vannak ezek a megújult turistaházak többségében?
Az egész országot lefedik. Tegnap éppen Mecsekben adtuk át a várajai turistaházat, de mindenhol, ahol jelentkeztek, van ilyen, de elsősorban próbálunk arra koncentrálni, amit a legfontosabbnak tartunk a turistaházak esetében, hogy a kék túra mentén lévő turistaházakat felújítsuk, hiszen hogyha mondjuk az a cél, hogy a kék túrán is sokan járjanak, vagy jóval többen, mint most, akkor valahogy ugye a Caminohoz hasonlóan ki kell építeni azokat a helyeket, ahol egyébként a gyalogtúrázók meg tudnak szállni. Most ezeknek az ifjúsági szálláshelyeknek is az a nagyon nagy előnye, hogy ezek a felújított turistaházak, ezek időnként olyan nagyon-nagyon megemelkedett árra várják a túrázókat. Ezek az ifjúsági szálláshelyek, ezek egy kicsit alacsonyabb színvonalú szolgáltatást nyújtanak, bár mondjuk éppen erre nem mondhatnám azt, hogy nagyon alacsony színvonal lenne, és ennek köszönhetően az ifjúsági szálláshelyeken nagyobb lehetőség van arra, hogy nagy családosok vagy olyanok, akik nem tudnak annyit rászánni a hétvégi túrájukra, azok is lehetőséghez jussanak. És én éppen mondtam a polgármester úrnak, hogy szerintem egy nagyon fontos célcsoport lehetne az, hogy rengeteg gyaloglóklub alakult Magyarországon. A támogatásunk a 114-ről 960-ra növekedett a nyugdíjas gyaloglókluboknak a száma, és például hétköznapokban, tehát ez téli esítve van az őszi-tavaszi időszakokban, akkor itt fantasztikus nyugdíjas gyaloglóklub találkozókat lehetne szervezni. Van közösségi helység, lesznek téli esített szálláshelyek, úgyhogy egy kimondottan nagyszerű program lehet itt majd nem csak a gyerekeknek, hanem a régebb óta fiataloknak is.
Ez a Salgótarjáni gyermektábor itt a Tóstrand szomszédságában tulajdonképpen a Karancs és a Medves alaptábora. Nem csak gyalogos, hanem kerékpáros, hegyi kerékpáros turisták is járják ezt a vidéket gyakran. Tudom, ön is hozott csoportot már erre a vidékre.
Voltam itt kerékpáros vándortáborban. Mi az Aktív Magyarország Államtitkárságon nagyon fontos küldetésünknek érezzük, hogy azokat a területeket, amelyek nincsenek annyira benne az emberek tudatában, hogy milyen nagyszerű túrázási lehetőségek vannak, azokat egy kicsit ismertebbé tegyük, és ezért indítottuk ezen a vidéken a kerékpáros vándortáborokat is. Így minden évben el tudunk hozni ide nyaranta egy olyan 5-600 gyereket, akik itt kerékpároznak, azok elviszik a területnek a hírét, visszahozzák a szüleiket, és igazából erre a területre egész életükben úgy fognak emlékezni, hogy fantasztikus élmények kötik őket ide.
Pont a mai napon Réjpalánktól Dejtáron keresztül Balassagyarmatra a kerékpár múzeumig zarándokoltak bringások, mert hogy egy épülő alternatív új túraútvonal van.
Igen, én is ott voltam ezen, onnan érkeztem ide. Ma adtuk át a Horizont kerékpáros túraútvonalnak a következő szakaszát, ami Nagyoroszitól egészen Somoskőújfaluig tart. Ez a Horizont kerékpárút, ez az országos kék túra mintájára alakult ki, még nincs teljesen kész, aminek az a lényege, hogy nem kiépített utakon, tehát elsősorban nem a országúti kerékpárosoknak, hanem gravel, mountain bike, biciklikkel lehet ezen az útvonalon közlekedni, és tulajdonképpen Szent Gotthártól Tokaig lesz ez az útvonal is kijelölve, és ma ennek az útvonalnak adtuk át egy szakaszát, egy éve adtuk át az első szakaszt. Tavaly elkészült Szent Gotthártól Budapestig, most már Budapesttől itt tartunk Somoskőújfaluig. Most 951 néhány kilométer az eddigi hosszúsága, de mire elkészül ez 1500 kilométer feletti hosszúságú lesz ez a kerékpárút. Ugyanúgy pecsételés van, mint a kék túránál, csak itt a telefonon virtuálisan tudunk pecsételni, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy a Horizont kerékpárúton természeti környezetben az országútinál keményebb körülmények között, de nagyszerűeket lehet biciklizni majd.
BKK Info.
Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban erősödik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Lezárták a 10. kerületben a félútpályát a Száva utcában, a Basa utca és a Ceglédi út között egy rövidebb szakaszon burkolatjavítás miatt a két irány forgalma egy sávon felváltva halad. Tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában. A Faludi utca és a Szobor utca közötti szakaszt mára lezárták. A Faludi utca és a Gyöngyösi utca között változatlanul sávlezárásra kell készülni. Varga Etele, BKK Info.
MÁV Info.
Még ma estig tart a sziklakitermelés a Szobi vonalon, ezért Nagymaros és Szob állomás között változott a vonatok menetrendje. Több délutáni G70-es vonatnál ezen a szakaszon pótlóbuszra kell átszállni. A következő két hétvégén karbantartás lesz az esztergomi vonalon, mintegy fél órával hosszabb eljutási idővel kell számolni. Már péntek estétől vasárnap éjszakáig az S72-es és Z72-es vonatok helyett Óbuda és Pilis Csaba, az S76-osok helyett Óbuda és Pilis-Vörösvár között kell pótlóbuszra átszállni. Váci Viktor, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Hogy milyen időre számíthatunk, azt pedig Mráz Annától, a Hungaromet munkatársától tudjuk meg. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Napos, komoly felhős idő várható, helyenként, főként északkeleten, illetve keleten, zápor, néhol zivatar is előfordulhat, de kis eséllyel északnyugatra is besodródhat egy-egy csapadékúc. Az északi arszelet többfelé élénk, a záporok, zivatarok környezetében akár erős, néhol viharos lökések is kísérhetik. A mai csúcsérték 19 és 24 fok között alakul, késő estére 7 és 17 fok közé hűl le a levegő.
Fél hét múlt egy perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Veslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ma megkezdődnek az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. Ezeken szó lesz egyebek mellett a mandátumigazolásokról, az esküokmányok aláírásának menetéről, az ülésrend meghatározásáról és a bizottságok kialakításáról. Budapestre érkezik ma az Európai Bizottság delegációja, hogy a leendő kormánnyal egyeztessen a legfontosabb uniós ügyekről. Ilyen például a hazánknak járó helyreállítási források és az Ukrajnának szánt uniós hitel. A Tisza kormány megalakulása után is megmarad az üzemanyagok védett tára, jelentette be Magyar Péter. A leendő miniszterelnök tárgyalt Hernádi Zsolttal, a MOL csoport elnök vezérigazgatójával, aki megerősítette, hogy az üzemanyagellátás továbbra is biztosított. Először adott interjút a vasárnapi választási vereség után a Fidesz elnöke. Orbán Viktor a Patriótának azt mondta, a jelentős kudarc miatt a párt teljes megújulására van szükség, nem elég egy-két pozíción változtatniuk. Befejezték a levélszavazatok előzetes összesítését. A több mint 494 ezer regisztrált választópolgár csaknem háromnegyede küldte be a szavazási levélcsomagot. Ezek közül több mint 335 ezer voks volt érvényes. A végleges listás eredményről legkésőbb május 4-én dönt a Nemzeti Választási Bizottság. Szakorvos képzés indul a tüdőrák hatékony gyógyítása érdekében. A Semmelweis Egyetemen ma kezdődő programban 30 fiatal szakorvos sajátíthatja el a legújabb tudományos és klinikai módszereket. A tüdőrák korai felismerése és korszerű kezelése ma már egyre több beteg számára biztosít hosszabb túlélést és jobb életminőséget. Kedves hallgatóink, 7 órakor negyed órás krónikával jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Komárom Esztergom.
Romosan is lenyűgöző, vértes szentkereszti apátság. Ide érdemes egy kirándulást tenni, még csak meg sem kell szakadni, mert a vértes szentkereszti bencés apátság évezredes romjai Gerencsérvártól 2 kilométerre Oroszlány, Bokod és Pusztavám között állnak. A murvás erdei úton nagy tábla jelzi a helyes irányt. Az eredetileg háromhajós templom 8-10 méter magas maradványai Árpád-kori építészetünk páratlan emlékei. A vértes szentkereszt elnevezés csak a 19. század óta használatos. A középkori oklevelekben Szentkereszt, udvarhely és Keresztúr néven említik. A Vértes és környéke a királyi rokonsághoz tartozó nagyhatalmú családnak, a Csák nemzetségnek a birtoka volt, melynek központja az akkori Csákvár földvára lehetett. Egy 1546-os oklevél említi Ugrin ispán Vértes szentkereszti bencés monostorát, amely a 12. század első felében épült. 1214-ben a ciszterci apátságok középkori jegyzékébe egy új apátságot jegyeztek be, Santa Crux néven. A 13. század elején Csák Ugrin esztergomi érsek és rokona Miklós építette fel az új, a Szent Kereszt tiszteletére szentelt templomot és kolostort, amely a török időkben elpusztult. A Vértes szentkereszti apátság romjai ma vezetéssel látogathatók, felszentelt falai között esküvőt is lehet tartani.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
30 éves kor körül lassul a kollagén termelése a szervezetnek, a menopauza után pedig gyorsabb csökkenés tapasztalható, ezért bizonyos élethelyzetekben érdemes lehet a kollagén építő elemeit pótolni. Lakatos Péter egyetemi tanárt, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika igazgató helyettesét Cinege Levente kérdezte.
Hogy a hidrolizált kollagén hosszú távú hatékonyságát bőr és izületi tünetek esetén javasolják, mit kell tudnunk a kollagén szájon át történő beviteléről? Erről most egy új kutatása született a Semmelweis Egyetemnek.
Egy dolgot kell tudni először a kollagénről, hogy az micsoda, hogy testben előforduló legnagyobb mennyiségű fehérje. A szerepe az rendkívül fontos, mert ez felel például a bőr feszességéért, de egyéb szövetek feszességéért is, például a porcok és az izületeknek a jó működéséért, a csontok, szalagokban is nagy szerepe van. Általában jól működik olyan 35 éves korig. Utána van az, hogy egy kicsit csökkenni kezd a kollagén mennyisége a szervezetben, és ezért van az, hogy kezdenek kialakulni a ráncok a szem körül például, meg más helyeken is, és hát nyilván az izületek működése, csontok, inak, szalagok működése is romlik. Ebben a stádiumban merül föl az, hogy kéne pótolni. Na most sokan próbálnak kollagént bevenni ilyen-olyan formában. Tudni kell, hogy ez így ebben a formában soha nem szívódik fel. Tehát, hogyha kollagén hiányunk van, hiába eszünk kollagént, akkor nem lesz semmi. Aki ezt hirdeti, az tulajdonképpen átveri az embereket. Különbséget kell tenni, hogy milyen kollagén. A hidrolizált kollagén ez egy másik ügy. Az történik egyébként, hogy a normál kollagén az nem fog felszívódni, ez egy hatalmas nagy fehérje molekula, az nem tud így felszívódni. Legjobb esetben az történik vele, hogy darabjaira, építőkockáira esik szét, hogy a fehérjék azok aminosavakból állnak, úgy kell elképzelni, mint egy házat, az a fehérje, az építőkockák a téglák. Ez az aminosav. A szétesik teljesen aminosavakra, az se haszontalan egyébként, és úgy felszívódik, de a hidrolizált kollagén az nem csak aminosavakra esik szét, hanem kisebb fehérje darabokra, amik már föl tudnak szívódni. Ezért tehát, hogyha valaki szeretne kollagént szedni valamilyen formában, a hidrolizált kollagén az egyetlen, amit meg szabad venni. Ez nem egyfajta márka, hanem millió cég, millió név alatt gyár. Annak van esélye, hogy bizonyos részei felszívódnak. Na most ez azért lényeges, mert a felszívód bekerül a vérkeringésbe, akkor ezt már föl tudja a szervezet használni arra, hogy ebből újra kollagén állítson össze. Tehát téglákat ismét összerakja, és akkor viszont hasznos is tud lenni.
Mely tápanyagok, vitaminok napi bevételét javasolja a kollagén szintézis optimális támogatásához a különböző korcsoportokban például?
Ebből a legfontosabb a C-vitamin. Tehát, hogyha valaki valamilyen hidrolizált kollagén terméket fogyaszt, de nem fogyaszt hozzá C-vitamint, akkor nem lesz semmi haszon, ugyanis a kollagén szintézisért kialakításához nem elegendő ezeket az összetevőket bevinni, hanem C-vitamin is kell hozzá. Illetőleg, ami még nagyon fontos, hogy valamennyi cinket és rezet is vigyünk be. Most ugye ezt lehet úgy is, például a cink és rézbevitel, az történhet úgy is, hogy ilyen magvakat, biofélékeket, hüvelyeseket fogyasztunk. Ez talán a kellemesebb. Ha valaki ilyet nem fogyaszt, akkor léteznek olyan multivitaminok, amiben ezek benne vannak. Megjegyzem, a C-vitamin is olyan, hogy nem mindig muszáj feltétlenül C-vitamin tablettát szedni, mert hogyha fogyasztunk minden nap valamilyen citrusfélét, paprikát, bogyós gyümölcsöt, netán savanyú káposztát, akkor ez megtörténik természetes úton.
Van-e különbség a növényi és az állati eredetű fehérje források hatékonyságában a kollagénépítés szempontjából?
Igazából nincsen, mivel hogy a lényeg az az, hogy úgyis alkotó elemekre bomlik ez a hőszívódás során, kisebb-nagyobbakra, amiből aztán az emberre jellemző kollagént a szervezet állítja össze, úgyhogy igazából ennek ilyen jelentősége nincsen.
Vannak-e ismert kockázatok vagy kölcsönhatások, amelyeket figyelembe kell venni, hogyha valaki hosszabb ideig nagyobb dózisban szed kollagén kiegészítőt, ugye a sportolóknak 10-15 grammot kell bevinni naponta?
Ez attól függ, hogy az illető szed-e valamilyen egyéb gyógyszert mellette, és az mindig a gyógyszer természetétől függ. Vannak olyan készítmények, például mondjuk pajzsmirigy hormonok, hogyha valaki azt szed, mert pajzsmirigy alulműködése van, és az ilyen embereknek egész életükben pajzsmirigy hormon kell szedniük, az például összeakadhat a kettő. Nem véralvadásgátló gyógyszerek, és még van egy csomó gyógyszer, amivel kapcsolatosban ez szóba jön. Fősorolni nyilván most itt nem lehet. A lényeg mindig az, hogyha valakinek valamilyen egyéb gyógyszert kell szednie, akkor ezt beszélje meg az orvosával, mert van, amitnél nem érdekes az, hogy ilyen hidrolizált kollagént is szed, de van, aminél számít.
Milyen objektív mérőeszközöket, mint a biomárkerek, a képalkotás vagy a funkcionális tesztek ajánlana a kollagénpótlás hatásának nyomon követésére klinikai vizsgálatokban?
Attól függ, hogy milyen célból használjuk. Ugye valaki azért szedi, hogy kevesebb ránc legyen az arcán, hát arra nagy mérés nincs, csak az, hogy ránézünk és meglátjuk, hogy használta vagy nem. Ugye egész más a helyzet, hogyha valaki ízületi panaszok, ízületi kopás miatt szedi. Tudni kell először is azt, hogy a hatása az nem azonnali, tehát ha valaki ezt szedi, akkor ez nem a jövő hétre lesz jobb a térdízülete például, hanem ennek kell általában egy 2-3 hónap minimum, hogy megjelenjen a hatás. Itt képalkotóval nem igen megyünk sokra, laboratóriumi marker sincsen. Itt elsősorban a betegek érzik a javulást, illetőleg, hogyha objektivizálni akarjuk, akkor léteznek főképpen a reumatológusok által használt funkcionális ilyen tesztek, aminél különböző módon mérik, attól függ, melyik izületről van szó, az izületnek a mozgásait, és akkor ugye objektivizálni is lehet a javulást. De azért a legdöntőbb, én azt gondolom, az, amit a beteg érez.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Bár az elmúlt néhány napban már örülhettünk a tavaszi időnek, múlt héten még jóval hidegebbet, sokszor fagypont alatti hőmérsékletet is mérhettünk az országban. A fagy pedig úgy tűnik, hogy a gyümölcsöket is megviselte, több csonthéjas és az eper is most virágzik ugyanis. Hogy mekkora a gond, arról Apáti Ferencet, a Fruitweb elnökét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát sok helyen volt a kár, azért a múlt héten -6, -8 fok is, ráadásul nem csak egy este, hanem több éjjel, több hajnalban tartósan. Mely részei a leginkább érintettek az országnak a fagykárok szempontjából? Mekkorák egyáltalán ezek a károk?
Sajnos így van, hogy az elmúlt év után az idei évben sem úsztuk meg tavaszi fagyok nélkül, és ezt valahol sejtettük, mert ez most már tendencia. A legelősebben sérült az észak-keleti és északi országrész, tehát Borsod, Szabolcs, Hajdubihar, Hevesvár megye, illetve lokálisan voltak kisebb, de általában inkább jelentősebb károk Pest és Bács-Kiskunvár megyében, tehát az ország középső részén. És azok a térségek, amelyek talán jól megúszták károk nélkül, vagy érdemi károk nélkül, az a Dél-Alföld és a Dunántúl. A károkat fokozta azt, hogy április 7-től 12-ig 5 napon keresztül tartott ez a fagyos időszak, és minden térség kapott legalább 2-3 éjszakány erős lehűlést.
Mekkora része veszhetett oda ezeken a helyeken a leendő termésnek?
Nagyon nehéz most még termésprognózisról, vagy a termésmennyiségben keletkező károkról beszélni. Eleve a károk felmérése is most folyik, és jövő hét elejére látunk tisztább képet, de jelen pillanatban csak virágkárokról és a kisgyümölcsöket ért károkról lehet beszélni. Ezt termésmennyiségre átváltani két ok miatt sem lehet. Az egyik az, hogy alapvetően egy jó virágzásnál, és most brutálisan jó virágzás volt, a virágok 20%-a is elegendő lehet egy teljes terméshez. Az más kérdés, és hogy ritka az, hogyha a virágok 80%-a sérül, akkor a maradék 20%-on teljes termés kötődik. De fordítva is igaz, a most egészségesnek látszó virágon kötődő gyümölcsök is lehullhatnak majd a következő hetekben, vagy akár még szület előtt is a fáról. Tehát innentől kezdve csak az a kérdés, vagy csak az a biztos termés, amit betakarítottunk. A kérdésre visszatérve biztos, hogy több 10%-os lesz a termés kiesés mértéke. A virágokban ennél nyilván sokkal nagyobb károkat látunk, helyenként 100%-hoz közelítőt, de óvakodnék attól, hogy bármilyen módon is mértékben termésprognózisról beszéljek.
Világos, mely gyümölcsök azok, amelyeknél a legnagyobb a kár? Ugye említettem én is párat, amelyek most virágoznak, gondolom ott a legnagyobb a probléma.
Abszolút így van, a legérzékenyebb fenológiai stádium a teljes virágzás, tehát a nyitott virág. Szinte az egész országban termesztőkörzettől függetlenül teljes virágzásban volt a medgy, a cseresznye és a szilva, ezek szenvedték el a legsúlyosabb károkat. A kajszi barack, illetve az őszi barack a Dunántúlon Dél-Alföldön már túl volt a virágzáson, de a kisgyümölcs ugyanolyan érzékeny. De azzal együtt, hogy pont ezekben a térségekben nem volt erős lehűlés, ellenben Borsodban még zajlott a kajszi őszi barack virágzáson. Súlyosak a károk. A legjelentősebb gyümölcsünk az alma közvetlenül a virágzás előtt vagy virágnyílás kezdetén állt. Ő még egy picit jobban viselte, de mivel az alma termőterületek 3/4 Szabolcsban van, és ott voltak a legerősebb lehűlések, az almánál is nagyon jelentősek a károk.
Eper? Mit mondhatunk az eperről, ugye az is most virágzik?
Az eper jelen pillanatban úgy áll, hogy a szabadföldi kultúrák virágzanak, vagy a virágzás végén járnak. Aki takarta az ültetvényét, az megúszhatta mérsékelt károkkal, ha nem volt fátyolfúrjás takarás, akkor -4-5 fok alatt már gyakorlatilag totálisak a károk. Ellenben a fúrjás termesztésben, és az a termőfeletünk most már kb. 60%-a, nincs érdemi terméskiesés. Ott már születelik, vagy egy-két héten belül születelik a gyümölcsöt, de ott lehet fűteni, egy zárt közegről van szó. Így talán a szamóca az, ami termelési módjánál fogva kevesebb kárral megúszta, a szabadföldi állományokat kivéve.
Mondta, hogy termésprognózisról egyelőre nem lehet beszélni. Az árakról lehet-e valamit mondani, hogy mire lehet majd számítani idén? Nyilván ez nem csak attól függ, hogy mennyi lesz a termés, ez egy fontos meghatározója, de hát ez más költségektől is függ, gondolom.
Alapvetően a piac nem önköltség alapján képez árat, mondhatnám úgyis, hogy a piacot abszolút hidegen hagyja a termelési költségünk. Attól függ minden, hogy milyen lesz a kínálat, és nem csak a hazai kínálat, a hazai termésmennyiség, hanem gyakorlatilag az európai. Nyilván, ha Magyarországon terméskiesések vannak, annak van egy lokális vagy időszakos árfelhajtó hatása, de az import az bizonyos időszakokban és bizonyos gyümölcsfajoknál, kevésbé más fajoknál erőteljesebben tudja pótolni a kieső termést. Például az almánál tavaly is megoldotta a piac a brutális terméskiesések pótlását döntően lengyel forrásból, egy kajszi baracknál erre korlátosabbak a lehetőségek, tehát nem lesz olcsó a gyümölcs valószínűleg idén sem, de nagyon korai még ahhoz az idő, hogy árakról, várható piaci viszonyokról beszéljünk.
Na jó, csak hogyha ezt az import oldja meg, akkor gondolom az nem vigasztalja a hazai gazdákat, akiknek viszont terméskieséssel kell számolniuk, tehát akkor hogyan hat ez az ő jövedelmezőség?
Abszolút nem vigasztal bennünket természetesen, mert mi itt élünk, itt termelünk, erre rendezkedtünk be, nagyon sokan erre tették fel az életüket, rengeteg tőkét, vagyont kockáztatnak, és a tavalyi év után már most idén másodszor szenved el sok gyümölcstermesztő nagyon súlyos károkat. Az import megoldja a piacot, az import megoldja a fogyasztók igényének kielégítését, de a termelőket természetesen nem kárpótolja. Nagyon jelentős hatással van ez a jövedelmezőségre, különösen úgy, hogy most már második évben egy húzamban jelentősek lesznek nagyon sok gazdaságban a károk, a bevétel kiesések. Borzasztóan nehéz lesz túlélni, áthidalni két ilyen évet. Egyelőre nem tudom, hogy hogyan fogjuk megoldani, és még erről is korai beszélni, mert május közepéig még érkezhetnek újabb fagyok lehűlési hullámok, amelyek még azt a gyümölcsöt is elvihetik, amely még megmaradt.
Na igen, hát ez az érdekes, ön is utalt erre, hogy ez most már szinte menetrendszerű, szerintem tavaly biztosan, de az előző években is beszéltünk az áprilisi és a májusi fagyokról, és hogy azok milyen károkat okoznak. Nyilván arról is volt szó, hogy ez a klímaváltozásnak a hatása, hogy nem lehet ez ellen tenni valamit egyrészt, másrészt meg mi akkor a gyümölcstermesztésnek a hosszú távú jövője Magyarországon?
Abszolút. abszolút tendenciának tűnik, a klímakutatók szerint is ők azok, akikhez értenek, az ok az, hogy a globális felmelegedés miatt csökken az északi sarkkör fölötti poláris örvény, ami ott tartaná a hideg légtömegeket, ezért ezek a hideg légtömegek lefolynak a Kárpát-medencéig, de akár Törökországig vagy Spanyolországig. Várhatóan ez tendencia marad. A nagy kérdése a gyümölcstermesztésnek, és nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag egész Európában, Törökországtól Lengyelországig, az, hogy hogyan fogunk tudni gyümölcsöt termelni, ha ilyen gyakoriságú és intenzitású fagykárok jönnek. Aki már benne van, az nyilván csak előre tud menekülni, fagyvédelmi technológiákra ruház be, próbálunk fagytűrőbb fajtákat ültetni, telepíteni, de hát a fajtaválasztás nem egyetlen szempontja a fagytűrés, technológiai beavatkozásokkal segíteni, termőhelyet választani. Van sok apró technika, és sok pici részletből állhatnak össze a megoldások, de úgy tűnik, hogy vannak olyan mértékű fagykárok, ami ellen semmilyen technika nem segít, és megmondom őszintén, jelen pillanatban abszolút tanástalanok vagyunk abban, hogy mi lesz a gyümölcs termesztés jövője, hogyan tudjuk ezeket a károkat kiküszöbölni, és nem vigasztal minket az sem, hogy ugyanezekkel a problémákkal küzdenek a lengyelek, vagy a törökök, vagy a spanyolok, vagy éppen a német termelők is.
Világos, fél percünk van még, mennyi termelőt érint ez a probléma? Tehát mennyien vannak ma Magyarországon, akik gyümölcstermesztéssel foglalkoznak röviden?
Abszolút pontos szám erre nincs, 70 ezer hektár gyümölcsültetvényünk van, én azt gondolom, hogy ez körülbelül 10 ezer termelőt jelenthet a kicsitől a nagyig, meg sok ezer munkavállalót. Jelen pillanatban úgy gondolom, hogy ezek a fagyok, a gyümölcstermelők kétharmadát érintették, kisebb vagy nagyobb mértékben.
Hát ez akkor egy óriási szám, a cseresznye, a megy és a szilva, tehát ami a legnagyobb károkat szenvedte el az elmúlt héten a fagy miatt. Erről is kérdeztem az elmúlt percekben Apáti Ferencet, a Fruit Web elnökét.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3:45 múlt 5 perccel tarifaemelést várnak a budapesti taxisok a fővárosi önkormányzattól. Érvelésük szerint erre azért van szükség, mert ilyen már 3 éve nem történt, és a vidéki kollégák közben már magasabb díjakkal dolgoznak. Hogy mennyiért lehetne taxizni Budapesten, és hogyan néz ki egyáltalán most a piac, arról Metál Zoltánt, az Országos Taxis Szövetség elnökét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mennyivel drágább ma vidéken a taxizás, mint a fővárosban? Mennyivel magasabbak ott a tarifák?
Kb. 5-10%-kal már léptek az elmúlt hónapokban, az elmúlt időszakban a kollégák, tehát ők elkövették azokat a díjemeléseket, amit a biztosítók, üzemanyag és a többi egyéb költségek vonatkozásában a szolgáltási szektor már megszenvedett, vagy mindenki érezett tulajdonképpen az inflációval együtt. Ezt a fővárosban 3 éve próbáljuk egy kicsit rendezni, eddig nem okozott nagyobb sikert ez a kérés, de most ígéretet kaptunk arra, hogy április végén újra tárgyalja a közgyűlés a javaslatunkat, a javaslatainkat. Ugyan az elmúlt napokban felmerült a kialakult politikai helyzet és változások miatt, hogy lehet, hogy erre egy kicsit később időszakban lesz szükség, de hivatalos választ még arra nem kaptunk, hogy konkrétan mikor terjeszti be a közgyűlés elé a főigazgató úr azokat a javaslatokat, amik elhangoztak ezeken a munkabizottsági értekezeteken.
Melyek ezek a javaslatok? Tehát, hogyha az áremelésről beszélünk konkrétan, akkor mennyivel növekednének az árak, illetve van-e más javaslat is az árakon kívül?
Hát én azt mondom, hogy két táborra szakadt az érdekképviseleti csoport. Vannak ugye a fuvarszervezők, vannak érdekképviseletek több, amivel nincs semmi gond, hiszen mindenki másképp látja és másképp szeretné ezt a dolgot kezelni, és nincs is ezzel semmi gond, hiszen több mint 7000 taxis van Budapesten, és ez kb. 7000 féle érdeket is jelent. Van egy mérsékeltebb javaslat, és van egy pont a duplája, hogyha lehet így fogalmazni. Mind a két tábornak megvan az érdeke, megvan az indoka és érvelése, ami abszolút elfogadható és érthető. Tehát, hogyha 3 évet nézünk, akkor a nagyobb mértékű díjemelés, egy 30%, az abszolút indokolt lenne, viszont a mérsékeltebb javaslat a 15%, a másik tábor szerint pedig elfogadhatóbb lenne az utazóközönség tekintetében, hiszen nagyon árérzékeny az utazó közönség. Tehát azért most már érezhető az, sőt voltunk egy Covid időszakon is túl, amikor tulajdonképpen maradj otthon üzenet tekintetében, hát tulajdonképpen kénytelenek volt otthon dolgozni az emberek. Azt nagyon megsínlették a szolgáltatók szektor, nem csak a taxi, hanem minden más, mert próbáltak azért talpon maradni, de a taxisok ugye nem tudtak eleget dolgozni, nem tudtak kitermelni semmi olyan díjat, amiben fönn tudták volna tartani a tevékenységüket, ezért kénytelenek voltak futárnak elmenni, de futárnak minden egyéb másképp, mint minden egyes más szakmában. Most egy olyan időszakot élünk, amikor látjuk, hogy a környezetünkben nem nagyon pozitívak a gazdasági mutatók, és olyan energiaválsággal nézhetünk szembe, amit még nem látjuk a végét. És nagyon sok elemző megfogalmazta már azt, hogy elsőként a repülőjáratok fognak csökkenni, már nagyon sok helyen ezek meg is valósultak, hiszen a kerozinnal óriási problémák lesznek. Hogyha ezt ívetítjük a saját kis budapesti környezetünkre, akkor mit fogunk tapasztalni, hogy kevesebb turista fog érkezni. Ha kevesebb turista fog érkezni, akkor pont az a kör, akik nem igazán éreznék meg a díjemelést, a száremelést, azok tulajdonképpen hiányozni fognak. Akik viszont megéreznék, azok az emberek, akik állandóan kénytelenek igénybe venni, akár a munkájukhoz, vagy azok az emberek, akik folyamatosan járnak rendszeresen orvosi rendelőre, stb., ők már érezni fogják a saját bőrükön ezt a féle fajta díjemelést. Ezért azt mondom, hogy mind a két javaslatnak van előnye és hátránya. Itt a fővárosnak kell majd eldönteni, hogy mit tud támogatni ebben a tekintetben, hiszen ez egy politikai döntés.
Ön szerint mi lenne az az ideális szint? Mert valóban ugye mióta a hatósági árat bevezették, egyszer volt 3 évvel ezelőtt emelés, az 10%-os emelés volt egyébként, ha jól emlékszem. Most mi lenne az az ideális szint, ami önöknek is jó, és az utasokat sem idegeníti el a taxizástól, és kényszeríti mondjuk a tömegközlekedésre?
Én inkább a mérsékeltebb díjemelésnek vagyok a híve, abban azzal a zárójele, hogy esetleg egy következő időszakban erre újra vissza kéne térni, hiszen nem fogjuk tudni elmondani, hogy meddig tartható ez a védett ár az üzemanyagok tekintetében. Nem tudjuk megmondani, hogy mit hoz az a gazdasági környezet, ami az energiaválságnak köszönhető. A Budapest és Kereskedelmi Iparkamara éppen egy piackutatást végzett, illetve megbízott egy piackutató intézetet, annak pont most reggel kaptam meg az eredményét, és tulajdonképpen ezek igazolják azokat a félelmeket, amiket meg is fogalmaztunk. Tehát egy 15%-os áremelés követően az utasok 16%-a mondana le a taxizásról, még 30%-os emelésnél már 39%. 30%-os emelés esetén 67% azoknak az aránya, akik kevesebbet vagy egyáltalán nem taxiznak. Ez az arány 15%-os emelés esetén 44%, ez azt jelenti, hogy már 15%-os emelésnél is jelentős fuvalszám csökkenés eredményezhet. Tehát még egyszer mondom, minden oldalnak megvan az a bizonyos érve, ami érthető. És ezzel nem nagyon lehet vitatkozni. Hónapok óta ezt tesszük tulajdonképpen, mert próbáljuk egymást meggyőzni a munkabizottságban több-kevesebb sikerrel. Mégis azt gondolom, hogy mivel politikai döntés a fővárosban a hatóságát tekintetében, hogy a közgyűlés melyiket fogja támogatni, a főigazgató úr ezeken a munkabizottsági üléseken azt ígérte, hogy mind a két javaslatot be fogja vinni a közgyűlés elé, és a közgyűlés pedig majd el fogja tudni dönteni, hogy melyiket támogatja.
Mikortól lépne életbe, hogyha mondjuk beviszik most az áprilisi közgyűlésre, akkor az gyakorlatilag azonnal hatályba is lépne, tehát mondjuk május 1-től már drágábban taxizhatnak,
vagy ennek van azért egy átmenet, tulajdonképpen egy 30 nap szokott lenni, de már akkor is akkor nagyon-nagyon kihelyezett és gyors és szoros határidőkkel. Én nem látok most arra nagy esélyt, hogy ez júniustól létrejönne, hogyha egy április végi közgyűlés sem tárgyalna.
Világos, tehát akkor ennek van egy hosszabb átfutási ideje. Hogy néz ki most a piac? Ugye nagyon sokat beszélünk itt a mobiltelefonos alkalmazásokra alapuló szolgáltatókról. Mennyire borították fel a hazai piacot? Mennyire szívták el a levegőt akár a hagyományos taxiszolgáltatók?
Hát ha röviden válaszolnak, akkor komoly mértékben, hogyha egy kicsit bővebben, akkor azt gondolom, ezt a folyamatot előre lehetett prognosztizálni, hiszen mikor megjelentek a multik ezekkel a digitális kütyükkel, akkor lehetett látni, hogy van egy olyan réteg, akik ezt előszedettel használják. Ahhoz képest, hogy 13-ban 10-valahány fölött volt a fuvar szervezők száma, ez mára leesett 4-re. 4-re. Az a két hagyományos hovas szervező, a főtaxi és a citytaxi, akik megmaradtak a piacon az Uberrel és a Bolttal szemben, azok viszont már ezt a technológiát évek óta sikerrel alkalmazzák és folyamatosan fejlesztik. Tehát ők felvették a kesztyűt, az utasoknak pedig erre igénye van. Viszont van egy olyan utazási igény is a szolgáltatásban az utasok tekintetében, akik igénylik a verbális kommunikációt. Tehát igénylik azt, hogy pontosan megmondják, hogy mit szeretnének, hova menjen az utas. Látható, hogy a másik két szolgáltató esetében, pláne külföldön találkoztam ezzel nem egyszer, nem kétszer, hogy be kell írnom, hogy hol végzem. Ha véletlenül rosszat írok be a két digitális alkalmazásnál, akkor hiába próbálom a taxist meggyőzni arról, hogy ne oda vigyen, hanem máshova. Ő nem tud máshova vinni, mert én azt adtam meg, én ott szálljak ki, fizessem ki, amit előre persze ki kell fizetnem, és majd utána majd döntsem el, hogy mit szeretnék. Na ezt a hagyományos értelemben, amikor a hibrid taxizást nézem, a főtaxi és a city taxi esetében, ott tud beszélni a gépkocsi vezetővel, magyarul érthetően, világosan, és hogyha esetleg félreértett valamit és rossz címet jelölt meg, akkor tudja pontosítani és korrigálni.
Legalább 15, de akár 30%-kal is drágulhat a taxizás Budapesten, legalábbis erre készülnek a taxisok, hogy a főváros mit dönt, azt pedig majd a következő időszakban láthatjuk meg. A részletekről Metál Zoltánt, az Országos Taxis Szövetség elnökét kérdeztem.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! Erősödik a forgalom a Budaörsi úton, a Nagyszülős utcai felüljárótól befelé, és ugyanígy a Széll Kálmán tér környékén is, illetve akadozik az előrejutás a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt, valamint az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt. Tart a felújítás a Madarász Viktor utcában, ahol a Faludi utca és a Szobor utca közötti szakaszt mára lezárták. Varga Etele, BKK Info.
Ami az ország útjait illeti, az M0-as és az M31-es csomópontjában gyulladt ki egy kamion, az M31-ről az M5-ös felé nem lehet lehajtani.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. április 17-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Ma kezdődnek az országgyűlés alakulülését előkészítő tárgyalások.
Budapestre érkezik ma az Európai Bizottság delegációja, hogy egyeztessen a leendő magyar kormánnyal.
Szennyezőanyag került a szombathelyi Markusovszki kórház sürgősségi tömbjének vízhálózatába. Következnek a részletek. Ma kezdődnek az országgyűlés alakulőülését előkészítő tárgyalások között az országgyűlés sajtóirodája.
Az alaptörvényben és a határozati házszabályban foglaltak alapján a tárgyalások fontosabb témakörei lesznek. A mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakulőülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztviselők megválasztásának előkészítése, az országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, továbbá szóba kerül külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések. A tárgyalást az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti.
Valamennyi a külképviseleteken leadott szavazat megérkezett a Nemzeti Választási Irodához. A tagok meggyőződtek arról, hogy a visszaérkezett urnák és urnazáró címkék sértetlenek, így nincs törvényi akadálya a ládákban található voksok összeszámolásának. Kócán Dávid összefoglalója.
Két turnusban érkeztek az urnák, a múlt csütörtökön volt itt egy ülésünk, amivel az első nagyobb számú urnáknak az zárt állapotát állapítottuk meg, mai 10-30-as ülésünkön pedig a fennmaradó urnákat tekintettük meg, mindent rendben találtunk, és ezért egyhangú döntést hoztunk az zárt állapotról.
Közölte Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke. Az országgyűlési választáson 149 külképviseleten szavazhattak a választók. Ezután több mint 320 zárt urnát kellett Magyarországra szállítani. A ládák ellenőrzése után a voksokat az MVB tagjai egyéni választókerület szerint szétválogatják, és a belföldön átjelentkezéssel leadott szavazatokkal együtt holnap átadják a helyi választási irodáknak. Erről Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszélt.
Mind a 106 egyéni választókerületben van egy-egy kijelölt szavazókör, amelyik nem számolt a választás estéjén, hanem vár a belföldön, illetve külképviseleteken leadott szavazatokra, ezeket összekeveri, megszámolja a szavazatokat, megállapítja a szavazókörnek az eredményét, és ezt követően válik 100%-os feldolgozottságúvá az egyéni választókerületekben a szavazatszám, úgyhogy ezt követően fogja mind a 106 egyéni választókerületi választás bizottság az egyéni mandátumok eredményét megállapítani.
Ezt várhatóan szombaton teszik meg, mondta Nagy Attila, aki hozzátette. Az egyéni eredmények alapján végleges lesz a töredék szavazatok száma, emellett az utolsó levélszavazatok is megérkeztek Magyarországra, és ezek feldolgozása is hamarosan véget ér. Az országos listás végeredményt, ezzel együtt a választás végeredményét a jövő héten hirdethetik ki.
Bemutatkozó látogatáson járt a Magyar Nemzeti Bankban a Tisza párt költségvetési és adópolitikai szakértője, aki várhatóan az új kormány pénzügyminisztere lesz. Kármán András közösségi oldalán azt írta, Varga Mihály elnök meghívására érkezett a jegybankba, ahol megállapították, hogy a pénzügyi piacok nagyon kedvezően reagáltak a vasárnapi választások eredményére. Bár az iráni események és az emiatt megemelkedett energiaárak továbbra is bizonytalanságot jelentenek a befektetőknek.
Kármán András szerint egyetértettek abban, hogy az euró bevezetésének célkitűzése számos kedvező hatással jár majd a magyar gazdaságra. Segíteni fog a kamatok csökkenésében, az inflációs várakozások mérséklődésében és a kiszámíthatóbb árfolyam alakulásban. Kármán András emellett tájékoztatta Varga Mihályt arról, hogy megkezdődtek az uniós források felszabadításáról szóló tárgyalások az Európai Bizottsággal, és hogy a kétharmados parlamenti többség birtokában gyors előrelépés várható ebben a kérdésben.
Az új kormány a gázolaj és a benzin esetében is fenntartja a védett árat, közölte a választáson győztes Tisza párt elnöke. Magyar Péter hozzátette, ez a magyar költségvetésre nem ró plusz terhet.
Magyar Péter azt írta, erről azon a tárgyaláson állapodtak meg, amelyen Hernádi Zsolt, a MOL csoport elnök vezérigazgatója, valamint a MOL felső vezetése, illetve Kapitány István és Kármán András társaságában vett részt. Hangsúlyozta, a MOL tájékoztatása szerint Magyarország zavartalan üzemanyagellátása a jelenlegi világpiaci helyzetben is biztosított. A Tisza párt elnöke azt is közölte, felszólítja Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy a leköszönő kormány május 30 hosszabbítsa meg az üzemanyagokat terhelő jövedékkiadó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést. Magyar Péter kitért arra, hogy tárgyalt Hernádi Zsolttal, a MOL által a Matthias Corvinus kollégiumnak kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalékról is, ebben a kérdésben a MOL a jogszabályoknak megfelelően fog eljárni.
Már ma Budapestre utazik az Európai Bizottság delegációja, hogy egyeztesse a következő lépéseket a leendő magyar kormánnyal. Brüsszel, Berek Patrícia.
The clock is ticking. Az óra ketyeg. Így nyilatkozott az Európai Bizottság szóvivője arról, hogy már pénteken Budapestre utazik az uniós testület delegációja, hogy egyeztessen a nem sokára hivatalba lépő új magyar kormánnyal. Paula Pinho újságírói kérdésre azzal indokolta a korai egyeztetést, hogy számos kérdésben sürget az idő, akár a 90 milliárd eurós ukrán hitelről, akár a helyreállítási alapok forrásairól van szó.
Obviously it is in the interest of Hungary.
Nyilvánvalóan Magyarországnak és az EU-nak is érdeke, hogy mielőbb előrehaladást érjünk el ezekben a kérdésekben, ezért már előzetesen megkezdjük a tárgyalásokat, hogy amikor az új kormány hivatalba lép, azonnal cselekedhessen is, ezért nem vesztegetjük az időt, mondta a bizottság szóvivője. Az egyeztetés számos kérdésben zajlik majd, nem csak ezekben a sürgető ügyekben, de ezek most előzetes egyeztetések és sok téma lesz napirenden. Az elsődleges cél a párbeszéd indítása, tette hozzá. Arra a kérdésre nem adott konkrét választ, mi a bizottság álláspontja arról, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna gyorsított támogatását nem támogatná és népszavazásra is bocsátaná. Bőven lesz lehetőség az egyeztetésre, válaszolt a szóvivő. Az ukrán hitel és a barátság kőolajvezeték ügyét azonban továbbra is külön kezeli a bizottság. A kőolajvezeték helyreállítását április végére ígérte az ukrán elnök, elnök, az uniós álláspont pedig nem változott az ukrán hitelről, azt elfogadta a tanácsülés, tehát végre kell hajtani. Arról, hogy a bizottságot kik képviselik majd a budapesti látogatáson, egyelőre nem árult el részleteket a szóvivő.
Először adott interjút a választási vereség után a Fidesz elnöke. Orbán Viktor leköszönő kormányfő a Patriótának azt mondta, a Fidesz és a magyar nemzeti oldal teljes megújulására van szükség. A vereség mértéke ugyanis nagyobb annál, semhogy egy-két pozíción változtassanak.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy már az első eredmények beérkezésekor látta, hogy baj lesz, és gyorsan kiderült az is, hogy a kampányuk nem működött. Hozzátette, 70% körüli részvételre számítottak, de sokkal többen voksoltak.
Ott, ami bejött, az mind ellenünk jött be. Az mind protest, mind tiltakozik ellenünk, ellenünk akar szavazni. És akkor láttam, hogy ebből baj van, és aztán utána végig mentem azon az érzelmi hullámvasúton, amin mindannyian utazunk azóta is. Tehát ha másnap reggel, te akár az aznap estét kérdezi, azt tudom mondani, hogy, tehát ha érzelmeim felől kérdez, azt tudom mondani, hogy hát fájdalmat érezte meg ürességet.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Nehéz második fél év előtt áll a magyar építőipar, erről az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke beszélt a Kossuth Rádióban. Koi László elmondta, februárban 45%-kal kevesebb volt az újonnan kötött szerződések volumene, mint egy évvel korábban. Hangsúlyozta, ennek oka lehet a kemény tél, az időjárás ugyanis kihat a teljesítésre.
Koi László ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a végéhez közeledő kormányzati ciklus is befolyásolhatta az eredményeket. Mint mondta, februárban már a nagy befektetők és a lakosság is kivárt. Hangsúlyozta, az építőipar teljesítményében mutatkozó csökkenő tendencia az egész Európai Unióban jellemző. Idehaza ezt lakhatás segítő programokkal, például az otthonstart konstrukcióval szerették volna lassítani.
Ami a jövőben is valószínűleg fenn fog maradni, mert számításaink szerint 2026-ban, ha ez a program jól működik, a korábbiakhoz képest mintegy 800 milliárd forinttal nagyobb megrendelést adhat az építőipar számára, és a kritikus mélypontról, hogy 13-12 ezer új lakás épül per év, föl lehet tornászni magunkat rövid időn belül 25 ezerre. És ez a folyamat el is indult. Valójában ebben az évben egy nagyon nagy kérdés az, hogy valóban az uniós forrásokat az új kormány haza tudja elhozni, mert a 8000 milliárd forintból az Évosz számításai szerint kb. 2000 milliárd forint az, amit építési céllal lehet elkölteni, legalábbis az eddig benyújtott programok mentén.
Itt a Krónika. Nagyjából 20 féle növény pollenje található meg a levegőben jelenleg, amelyek között sok az allergén, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Magyarországon több mint 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben. Az érzékenyeknek érdemes odafigyelni, esetlegesen gyógyszert szedni, gyakrabban takarítani, portalanítani, a szabadban pedig kerülni azokat a növényeket, amelyekre allergiásak. Illés Anna összefoglalója.
Nagyon kemény időszak van az allergiások számára.
Hívta fel a figyelmet Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértője. Az aerobiológus emlékeztetett, ebben az időszakban nagyjából 20 féle növény pollenje található meg a levegőben, amelyek között sok az allergén.
Ami jelenleg a legnagyobb koncentrációban van a platán. Egyébként ugye ez a városokban egy közkedvelt fa, amelyet sok felültetnek. Allergén a pollenje, azonban szerencsénkre nagyon rövid ideig tart a pollen szezonja. Egy-egy fának szinte csak egy hét, két hétig tart a pollen szezonja. Gondoljunk arra, hogy például a parlagfő esetében ugye ez hónapokig húzódik. Tehát ilyen szempontból, akik pont platánra allergiásak, most odafigyelhetnek, hogy ne a platán sorok közt sétálgassanak, hiszen most nagyon sok pollennel találkozhatnak. Emellett még jelen van a nyírpollen is a levegőben, amely ebben az időszakban már egy kicsit lecsengőben van, de ugye ez a tavasznak talán a legősebb allergenitású pollenje.
A szakértő hozzátette, ezután nagyjából két hét múlva a fűfélék szezonja következik, ekkor van a klasszikus szénanátha csúcsidőszaka.
Jellemző erre az időszakra az is, hogy megjelennek a levegőbe ezek a kis vattapamacsok, a nyárfának a repítő szőrös termései. Ezek azonban a közhiedelemmel ellentétben nem allergizálnak, csak pont egybeesik a megjelenésük a fűfélék pollen koncentrációnak az emelkedésével. Tehát van egy jól látható jelenség, amit az emberek gondolatban összekapcsolnak egy tünettel, holott a kettőnek nincs egymáshoz köze, és ennek sajnos sokszor a városi fák látják a kárát, mert a lakosság több helyen is kivágja, eltávolítja ezeket a fákat, amelyek látványosan szórják ezeket a fehér pamacsokat a levegőben.
Magyar Donát elmondta, egy nemzetközi projektben azon dolgoznak, hogy a városok levegőjét megtisztítsák az allergén szennyeződésektől, ami hosszú távú munkával jár. Hozzátette, ez lakossági, várostervezési és kertészeti szempontból is tudatosságra van szükség, hogy a közvetlen városi környezetbe ne telepítsenek allergénfákat.
Szennyező anyag került a szombathelyi Markusovszki kórház sürgősségi tömbjének vízhálózatába.
Az eset a klímaberendezés karbantartása közben történt. 11-en fogyasztottak a szennyezett vízből, de a toxikológiai vizsgálatok mindegyiküknél negatívak lettek. A hálózatot átmenetileg lezárták, a katasztrófavédők mintát vettek az újra töltött vízrendszerből, de abban már nem volt kimutatható a szennyeződés. Az ügyben nyomozás indult.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M80-as autóúton a határ felé vezető oldalon, a Kemes-Daródfai csomópont után. A 173-as kilométernél a félútpályát lezárták.
Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Lelassult az előrejutás az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán. A Szerencs utca előtt továbbá a Váci úton is akadozik az előrejutás befelé a Megyeri útnál, s ugyanígy a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, illetve telítettek a sávok a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé, és erősödik a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén is. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos gomoly felhős idő lesz. Egy-egy zápor, néhol zivatar, keleten, északkeleten előfordulhat. A szél több felé megélénkül. A hőmérséklet napközben 19-24, késő este 7-17 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 7 órakor, negyed órás hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Veslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
Mit gondol, a közéleti kommunikáció eldurvulása egy visszafordíthatatlan folyamat, vagy van esélyünk visszatérni a kultúrált, érveken alapuló vitákhoz? És ön szerint fontos a műemlékvédelem? Érdemes milliárdokat költeni egy romos kastély vagy vár újjáépítésére?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
A mélyről feltörő termálvíz története, ami nem csak a medencében, de kortyolgatva is gyógyít. A hazai triatlonfutás bölcsője, melynek erőpróbájára a világ számos országából érkeznek. Somogyország természeti értékei, a legendás trófeák története. Barangolás és madárles a Rinyapatak mentén, és fermentálás, liofilizálás, friss erő a zöldségcsírákból, a tavasz életet adó ereje a tányérom. Nagy a tárc természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Feltételekhez köti Brüsszel a Magyarországnak járó pénzek felszabadítását. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke a közmédiában arról beszélt, hogy az új kormány legfontosabb feladata a befagyasztott uniós források felszabadítása lesz. Kara Barnabás összeállítása.
Magyarországnak most az a feladata, hogy hazahozza azt a pénzt, ami az övé.
A választási győzelme óta Magyar Péter több uniós vezetővel egyeztetett már a 8000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. A beszélgetéseken világossá vált, a befagyasztott uniós források sorsa a gyors reformoktól és a politikai irányváltástól függ. A Financial Times-nek nyilatkozó uniós tisztviselők szerint viszont Brüsszel azonnali lépéseket vár a Tisza kormánytól, és 35 milliárd euró uniós forrás sorsa attól függ, hogy Magyar Péter kormánya teljesíti az unió 27 feltételét.
Az elvárások között kiemelt helyen szerepel a viszony rendezése Ukrajnával, az igazságszolgáltatás átalakítása és a korrupció ellenes intézkedések, továbbá az állami intézmények és nagyvállalatok vezetésének lecserélése, illetve a migrációs szabályok átalakítása. De Brüsszel azt is elvárja, hogy Magyarország feloldja a vétót Ukrajna 90 milliárd eurós kölcsöne ügyében, és támogassa az Oroszország elleni szankciókat. Tine Kestrik, holland zöld képviselő arról beszélt, sok munka és feladat vár a Tisza kormányra és az Európai Unióra, hogy a jogállamiság helyreálljon Magyarországon. A befagyasztott uniós forrásokról megszólalt az Orbán kormányt folyamatosan támadó Daniel Freund is. Szerinte ugyanis a Magyarországnak kijáró uniós források azonnali rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, és az új budapesti kormány nem kaphat bianco csekket. Az uniós forrásként cserébe Magyar Péternek támogatnia kell a szankciókat, Ukrajna finanszírozását és a migrációs politika megváltoztatását, hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Deák Dániel. Az elemző emlékeztetett, beigazolódott az, amit a Fidesz a kampányban mondott.
Magyarország esetében is elvileg elképzelhetőnek tartanék egy olyan politikai megállapodás az Európai Bizottság és a magyar kormány között.
Ahogy korábban Lengyelországban, úgy Magyarországon is elképzelhető egy olyan politikai megállapodás az Európai Bizottság és a magyar kormány között, amely felszabadítaná az uniós pénzeket. Erről beszélt Nagy Attila Tibor az M1 48 perc című műsorában. A politológus szerint ugyanis a Tisza párt a kétharmados felhatalmazással hatékonyan tudja teljesíteni a brüsszeli elvárásokat.
Nagyon világosan azt mondta.
Póca István szerint azonban az Európai Bizottság óvatosabb a Magyarországnak járó uniós pénzek kifizetésével, mivel nem tudják, mire lehet számítani Magyar Pétertől. A politikai elemző azt mondta, a migráció és Ukrajna támogatása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához.
A 93 milliárd eurós hitelnek az útjából ki fog állni. Magyar Péter át fogja ezt engedni. A migráció tekintetében pedig ugye, amit hétfő reggel pont itt az M1-en is mondtam, hogy valószínűleg egy olyan érvelés fog megjelenni, hogy túl sok az az 1 millió euró bírság napi szinten, és hogy ez valamit kezdeni kell a gazdasági környezet miatt, ezért úgy kell tekerni a szabályokat, hogy azok megfelelnek az Európai Uniós elvárásokhoz.
Közben az Európai Bizottság elnöke arról beszélt, a lehető leghamarabb elkezdik az együttműködést az új magyar kormánnyal, ugyanis Magyar Péter elkötelezte magát és kormányát a közös munka mellett.
Hazahozná tehát az uniós pénzeket, a befagyasztott uniós pénzeket a következő kormány. Részben ezzel a témával folytatjuk a következő percekben Sebestyén Gézával, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mennyire lesz nehéz dolga a következő kormánynak, hogy hazahozza ezeket a pénzeket, ha gazdasági értelemben nézzük?
Nyilván, hogyha sikerül minél többet hazahozni a egyébként nekünk járó uniós pénzekből, az mindenképp jó hír a magyar gazdaság szemszögéből, de azért azt kell látni, hogy ezeknek az uniós pénzek lehívásának nagyon bonyolult és hosszadalmas folyamata van. Ezen az új kormánynak is nyilván végig kell mennie, és hát ugye most fogják elkezdeni a munkát, tehát gyors sikerre én semmiképpen sem számítok. És ami még fontosabb ennél szerintem, vagy még érdekesebb, mert Lengyelország az egy mintát mutat nekünk. Lengyelországban valóban sikerült az uniós pénzeket a Tusk kormánynak, vagy Tusk kormánynak hazahoznia, viszont azért azt tegyük hozzá, hogy az uniós pénzekből erről rengeteg tanulmány született, azért elsősorban nem a helyi gazdaság szokott profitálni. Tehát nem arról szólnak az uniós pénzek, hogy megérkeznek, és akkor a kezébe nyomják Marika néninek, hogy tessék, itt van neked is 1000 euró, hanem ugye ezeket általában olyan projektekre kapják az adott országok, amelyek nagyon sokszor ugye nemzetközi kivitelező cégeknek a keretében valósulnak meg, tehát nagyon sokszor ezek a pénzek, ezek jelentős részben vissza is mennek egyébként Németországba, Franciaországba, Ausztriába, Olaszországba, tehát azért azt remélni, hogy ezekből a pénzekből a magyar gazdaság az nagyon jelentős mértékben tud majd profitálni, az azért az mindenképp egy álom, és hát főleg azt, hogy az átlag magyarnak az életminőségében ez bármilyen szempontból érezhető lesz, az még inkább álom. Tehát ez egy hosszú folyamat lesz szerintem, és amikor ez a hosszú folyamat lezajlik, és nyilván lesznek olyan pénzek, amiket nagyon nehéz lesz, vagy akár nem is lehetett majd lehetséges lehívni, hazahozni, mert kicsúsznak az időből, vagy nem találnak olyan projektet, amit meg tudnak majd finanszírozni, de amik meg is érkeznek, ott is részben ezek vissza fognak menni, külföldi országokban, részben pedig az itthon maradó pénz is azért nem feltétlenül fog majd egyéni életminőségeket növelni.
Na mennyiben lehet gátja akár ezeknek a tárgyalásoknak az, hogy ugye két intézkedést, gazdasági intézkedést azért Brüsszel is nagyon ellenzett az elmúlt időszakban, a védett árat és az árrésztoppot. A védett árról tegnap azt mondta Magyar Péter, hogy marad, az árrésztopról pedig a pénzügyminiszteri posztvárományosa Kármán András nyilatkozta azt, hogy egyelőre megtartják, felkészülve egy ütemezett menetrend szerint szeretnék majd kivezetni a továbbiakban. Mi lehet ennek a két intézkedésnek a sorsa, akár az uniós elvárásokkal összefüggésben?
Igen, valóban van egy konfliktus ilyen szempontból Magyarország és az Európai Unió között. Én örülök annak, hogy az új kormány az kiáll ezek mellett az intézkedések mellett, vagy hát ilyen részben kiáll, mert ezek fontosak, valóban segítik azt, hogy az átlag magyarnak az életminősége, életszínvonala az jobb legyen, alacsonyabbak legyenek a szállítási költségeink, és boltban is olcsóban tudjunk vásárolni. Nyilván itt a kérdés majd az lesz, hogy mennyire erős nyomás nehezedik a magyar kormány, mi lesz az ára annak esetleg, hogy ezeket meg tudjuk tartani, vagy esetleg lassabban tudjuk kivezetni. Valószínűleg egyébként hosszú távon egyik intézkedés sem lesz tartható, de ezek nyilván nem is feltétlenül hosszú távra tervezett, vagy nagyon-nagyon hosszú távra tervezett intézkedések, hiszen a Videtánnál ugye nyilván az a mostani közel-keleti konfliktus, és az emiatt megugró olajárak a fő ok, illetve hát az, hogy az ukránok ugye elzárták az olajvezetéket, emiatt azért ez a régiós olajárakra szintén komoly hatással volt, de hogyha ezek a negatív hatások megszűnnek, akkor reménykedhetünk abban, hogy alacsonyabb olajárak lesznek, alacsonyabb olajárak mellett pedig nincs szükség esetleg a védett árakra. Az árrésztopnál pedig ugye ott abban reménykedhetünk szerintem, ott két dolog, ami segíthet abban, hogy ezt ki lehessen úgy vezetni, hogy ez ne jelentsen jelentős életminőség csökkenést. Az egyik az a bérnövekedés sűrtemnek a fennmaradása, tehát hogyha a reálbér növekedés ilyen szép lesz, mint ahogy eddig is volt, akkor nyilván kevésbé zavar minket, ha drágábbak az élelmiszerek a boltban. A másik pedig a versenynek a növelése, hogyha ez sikerül valahogy, akkor az is segíthet abban, hogy a verseny megoldja azt, amit az árrésztopp old meg most.
Na hát meglátjuk, hogy ez majd milyen körülmények között történik. Ami biztos, hogy ezért tett egy komoly gesztust is Brüsszel felé Magyar Péter, amikor azt mondta, hogy határidőt szabna az euró bevezetéséhez a leendő Tisza kormány. Na mit jelent tulajdonképpen az, hogy lesz egy ilyen határidő? Milyen kötelezettségekkel jár? Milyen lépéseken keresztül juthatunk el egyáltalán idáig?
Az euró egyébként egy fél mondat erejéig azért kitérnék rá, hogy euró az szerintem olyan, mint egy ilyen gyönyörű szép sütemény a boltban, amit nézünk és szívesen beleharapnánk, de lehet, hogyha mondjuk a dietetikusunkat vagy a kardiológusokat megkérdezzük, akkor ő elmondja azt, hogy milyen hosszú távú negatív hatásai vannak, ha csak süteményeket eszünk. Ugye az euró is ilyen, tehát nagyon vonzónak tűnik, hogy vezessük be, és milyen jó lesz nekünk, ugye stabilabb lesz az árfolyamunk, kiszámítható, több lesz a külföldi működő tőkeberuházás, általában így szokott történni, jobban tudunk kereskedni külföldi országokkal, nő a külkereskedelem, általában ez szokott történni, és kisebbek lesznek a kamatok. Ugye ez mind-mind nagyon kedvező következmény, viszont hozzá kell tenni, kérdezze meg valaki a görögöket például, hogy 2010-es években hogy érték meg azt, hogy nekik eurójuk volt, ugye ők fel is készültek egyébként 2015-ben arra, hogy visszavezetik a drachmát, annyira komoly negatív hatásai voltak annak, hogy nem tudták a saját sokkjaikat külön monetáris politikából is kezelni. Tehát az euró az egy kétélű történet, mint ahogy egyébként minden a közgazdaságtanban van jó és van rossz oldala is. Hogyha fix határidők vannak, akkor nyilván ez gyors cselekvésre ösztönzi az adott szereplőket. Amit itt meg kell tenni, hogy gyorsan bevezessük az eurót, az egy nagyon komoly kiadáscsökkentés a kormány részéről. Ugye a Maastrichti kritériumok rögzítik azokat a feltételeket, amiket be kell tartani, 3% alá le kell vinni a költségvetési hiányt, ami azt gondolom, hogy azért mostani helyzetben, ugye ami azért a közel-keleti konfliktus, az orosz-ukrán háború, az egész európai gazdaságnak a döcögése miatt azért meglehetősen fájdalmas lenne. Tehát remélem, hogy ez a határidő ez viszonylag bővebb lesz, hogy ne kelljen nagyon gyorsan elkezdeni ezt a költség lefaragását a kormányzatnak.
Mert hogy a kiadáscsökkentés az valójában megszorítás.
Így van, pontosan ezt nevezzük nevén. Tehát ugye, hogy lehet költséget csökkentve, vagy hogyan lehet a hiányt csökkenteni, vagy valóban igen, a kiadást csökkentünk, tehát kisebb nyugdíjakat fizetünk, kevésbé támogatjuk a KKV-kat, vagy az állami alkalmazottak bérét nem emeljük olyan mértékben, vagy bevételt növelünk, ami adóemelés szokott általában lenni. És hát nyilván a másik fontos kritérium is ebben függ össze, ugye, ami ami a GDP arányos államadósságról mond valamit, azt mondja, hogy 60% alá ezt le kell vinni. Egyébként a Fidesz kormányzatok alatt csökkent ez az érték, még itt a régióban egyébként a legjobban alakult a magyar államadósság mutató, hiszen 80% volt 2010-ben, most pedig ilyen 74-75% környékén van. Minden más országban, szinte minden más országban a régióban növekedett egyébként, és ott van, ahol jelentősen növekedett ez a mutató, de hogyha szeretnénk a Maastrichti kritériumot hozni, az eurót bevezetni, akkor 60% alá elvileg le kell vinni. Nem feltétlenül muszáj egyébként pont alá levinni, de kell egy szemmel látható, egy egyértelmű csökkenés ebben a mutatóban, és egy alacsonyabb szint, de ez nyilván összefügg avval, hogyha kisebb hiányok vannak, akkor persze, hogy az államadósság mutatónk is jobban fog alakulni.
Mire kell figyelni a bevezetés során, hogy ez zökkenőmentes legyen? Kérdezem azért is, mert hoztam én a görög példát, de azért itt vannak a szlovákok is, ahol gyakorlatilag az eurózóna válság kezelésének a közepén, a kellős közepén léptek be, és egy olyan adósság hegyet kellett nekik is már finanszírozniuk eurózóna tagként, amihez korábban nem is volt közük, és ez ott egy kormánynak a válságát és majd a bukását okozta, ugye a Radicsova kormánynak. Tehát, hogy mire kell figyelni, amikor és amilyen ütemben bevezeti ezt egy ország?
Egy kormány részéről nagyon fontos azt látni, hogy azért az euró bevezetésének vannak negatív hatásai is, ami nyilván a kormány népszerűségét is befolyásolhatja. Ugye ilyen negatív hatás valóban az, amit a szerkesztő úr is mondott, tehát vannak kötelezettségek egy euró tagállammal szemben, és még ezért kettőt hozzátennék ehhez. Az egyik az az, hogy amikor egy ország bevezeti az eurót, nyilván lemond a saját monetáris politikájáról, tehát nehézebben tudja az ő saját válságait kezelni, ami különösen problematikus akkor, hogyha nem igazán úgy mondjuk ezt közgazdászok, hogy szinkronizálta az országnak a gazdasági ciklusa az eurozóna többi országának a gazdasági ciklusaival. Magyarul ez azt jelenti, hogy más inflációs sokkok érik, más növekedési sokkok érik. Csak egy konkrét példát mondva, amikor 22-ben volt az inflációs válság, a balti államoknak szintén 20% körül infláció volt, mint nálunk is, de mondjuk Portugáliában, Hollandiában, Franciaországban sokkal kisebb inflációs mutató volt, akik messzebb voltak, ugye az orosz-ukrán háborútól kevésbé érintette őket ennek negatív hatása, és hát nyilván más inflációra, más kamatláb az optimális, tehát nehéz egy egységes kamattal, ugye eurozónában egységes kamat van, nehéz egy egységes kamattal kezelni különböző inflációs sokokat, tehát ez egy probléma szerintem, és nem meglepő az, hogy általában a központhoz, a centrumhoz közelévő országoknál szokták azt mondani, hogy az euró az jó nekik, németeknek, hollandoknak, és akik messzebb vannak, portugálok, olaszok, görögök, vagy akár a balti államok, ott nem feltétlenül jó. És a másik komoly negatívum pedig az, hogy ilyenkor a bérnövekedés az általában lassabb szokott lenni. A szlovákoknál is ez történt, 2009 előtt euró bevezetés előtt minden évben, a szlovákoknál volt az egyik legmagasabb bérnövekedés a régióban, 2009 óta pedig már nem.
Hát ezek fényében tehát határidőt szabna az euró bevezetéséhez a leendő a kormány. Ennek részleteiről kérdeztem Sebestyén Gézát, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! Akadozik az előrejutás ma reggel is a fővárosban, a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé, továbbá a Szél-Kálmán tér környékén. Ugyanígy lassan halad a sor a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt. Telítettek a sávok a Váci úton befelé, a Megyeri útnál és az M3-as bevezető szakaszán is a Szerencs utca előtt. Varga Etele, BKK Info.
Autós percek.
Az M0-as autóút és az M31-es autópálya csomópontjában korábban kigyulladt egy kamion. Az M31-esről nem lehet az M0-as autóút M5-ös felé vezető oldalára lehajtani, mert az ágat lezárták, a forgalmat elterelik az M3-as felé vezető oldalra, és az 55-ös jelű Nagytarcsa csomópontban megfordulva lehet a másik irányba közlekedni. Az M31-es autópályán jelenleg 2 kilométeres a torlódás.
Időjárás jelentés.
Napos szeles idő várható, helyenként zápor, zivatar előfordulhat, élénk lesz az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 19 és 24 fok között alakul. 8:01, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Veslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ma megkezdődnek az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. Ezeken szó lesz egyebek mellett a mandátumigazolásokról, az esküokmányok aláírásának menetéről, az ülésrend meghatározásáról és a bizottságok kialakításáról. Szóba kerülnek még ezen kívül külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések is. Érdemi párbeszédet folytatna az új kormánnyal a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet közölte, hogy a Tisza kormány megalakulásával megnyílhat a lehetőség az önkormányzatok közjogi helyzetének, feladatainak, hatásköreinek és finanszírozásának rendezésére. Hozzátették, szeretnék, ha a lendő kabinet igazságosabb és arányosabb rendszert hozna létre. A dísznövények és zöldségek védelméről készített ingyenes kiadványt az Agrárkamara. A károk megelőzésére elsősorban a megfelelő táplálást, az ellenálló fajták telepítését javasolják, de bemutatják a mechanikai és biológiai növényvédelmi módszereket is. Országszerte nagyjából 20 féle növény pollenje van jelen a levegőben, amelyek közül sok az allergén. Jelenleg a platán és a nyírpollen koncentrációja magas, a fűfélék szezonja körülbelül 2 hét múlva kezdődik. Hazánkban több mint 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben. Befejeződött Vas megye eddigi egyetlen ismert honfoglaláskori lelőhelyének ásatása. Kőszeg határában egy 10. századi temető, 11 érintett sírját tárták fel a régészek. A férfiak, nők és gyerekek földi maradványai, valamint túlvilégi útra való gyanánt velük eltemetett személyes tárgyaik, ruhadíszeik jelentős restaurálásra szorulnak. Kedves hallgatóink, 8 órakor 4 órás krónikával várjuk Önöket.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha. Ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd ha jobb lesz, majd ha nyugodtabb lesz, majd ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz, a jelenedet teszed biztonságosra. Nissan Qashqai. 9 millió 900 ezer forinton. Részletek a nissaneve.hu és a Nissan márka kereskedésekben.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a sárga burgonya kilója csak 139 forint, a konferenc körte kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával április 23-án a jövő tehetségeié és a világjáró mestereké a színpad. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Leszczynszky Áron, Janácsek és Schumann műveiből zongorázik. Világjáró művészeink 20 órakor. Környei Zsófia és Gődény Márta tolmácsolásában csendülnek fel Mozart, Beethoven és Grieg szonátái. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Cherry Tiggo modellek már 9 millió 190 ezer forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Cherry Auto.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
A jobboldali közösség teljes megújítására van szükség, erről beszélt tegnap a Patriótának Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök. A Fidesz elnöke szerint vereségükkel lezárult egy korszak, a jobboldali közösség pedig a jelenlegi formájában nem tudja tovább folytatni. Hogy melyek lehetnek a megújulás lépései, arról Pócs Jánost, a Fidesz leköszönő országgyűlési képviselőjét kérdezem, aki maga is többször nyilatkozott erről az elmúlt napokban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat!
Mielőtt a megújulásról beszélnénk, azért egy kicsit a vereségről és annak az okairól azért beszéljünk. A Tisza nyerte meg ezt a választást, vagy a Fidesz veszítette el?
Hát a Fidesz elveszítette. Az, hogy a Tisza nyerte meg, vagy nem, teljesen mindegy, hogy ki lett volna, azt látni kell. És minden megbántás nélkül szeretném mondani. Teljesen mindegy, hogy ki lett volna velünk szembe, ahogy teljesen mindegy, hogy melyik képviselőtársammal ki áll szembe. Itt volt egy hangulati elem, egy váltó hangulat, amikor az átment az embereknek az a legfontosabb üzenet, hogy minden jobb lesz, és változás kell. Ez volt a legfontosabb üzenet. Ugye ebben nagyon meghatározó volt a fiataloknak a szerepe, egy percig meg nem bántva a fiatalokat. Én is abból indulok ki, otthon nyugtattam mindenkit, hogyha a gyerekek elé kiteszek a használt cipő mellé egy új cipőt, akkor is az újat veszik fel, hogyha az két számmal kisebb. A gyereke, a fiatalok a változás mellett döntöttek, és ezt részben tiszteletbe is kell tartani, és hagyni kell nekik azt a szabadságot, meg azt a lehetőséget, hogy kipróbálnak bármi mást, és majd, ha ők saját maguktól jönnek arra rá, hogy az a régi jobb volt, akkor, akkor ez a legjobb kampányeszköz.
De mi lehet az oka annak, hogy kialakult ez a hangulat? Ez a Fidesz ellenes mondjuk hangulat annál a 3 millió embernél?
Ugye... Helmut Kohlnak a példája jut mindig eszembe, ő 4 ciklus tett le az asztalra, és az utolsó ciklusnál, illetve akkor, amikor leváltották, megkérdezték az utca emberét életkortól függetlenül, hogy szerintük miért pont most, amikor tudásánál, tapasztalatánál, kapcsolatánál fogva a legtöbbet tette az asztalra. És azt mondták az emberek, hogy már untuk, mert már régóta láttuk. Kipróbálunk valami mást. Ez a politikában benne van, ugye én is miniszterelnökkel pont egy idősek vagyunk, régóta voltunk már fiatalok, egymásról is beszéltünk erről, és egyszer bátorkodtam neki azt mondani, hogy úgy vagyunk, mint a kommunisták. A velünk szemben lévők azt mondják, hogy már régóta látjuk. Nem biztos, hogy azt mérlegelik, hogy jó vagy nem jó, hanem az, hogy már régóta látjuk, próbáljunk ki valami újat.
Tegnap a Patrióta interjúban is szóba került ez a luxizásnak nevezett jelenség, és Orbán Viktor is azt mondta, hogy lehetett ennek szerepe az eredményben. Ön ezt hogy látja?
Biztos, hogy lehetett. A magyarok az egy büszke nemzet, a jászuk meg különösen. Szeretnék büszkék lenni arra, amit elértek, és bennünk van az a hajlam, hogy a szomszéd fűje az mindig zöldebb. És ha azt látjuk, hogy kiindulok egy saját példám, gyerekemnek veszek egy Volkswagent, a szomszédnak megvesz a gyerekének egy Mercedes-t, akkor csak arra gondol, hogy nekem miért nem lehet Mercedes-em. Meg ugye kialakul ez a hangulat, hogy dögöljön meg a szomszéd lova, hogyha az enyém nem húz úgy, ahogy kellene, és ezzel meg nem bántva a választókat. Tehát azt, hogy valakinek jobban megy, mint nekem, erre 1000 példát tudnák felhozni, hogy bennünk van. Talán bennem is bennem van, meg mindenkiben talán. Tehát én saját szokták kérdezni, amikor elértem valamit a parlamentbe, akkor milyen sikerélménnyel mentem haza. Mindig úgy mentem haza, hogy a francba biztos azért értem el, mert keveset kértem, többet kellett volna. Tehát ez a többet akarok, többet szeretnék elérni, ez egy, szerintem egy egészséges motiváció. És hogyha azt látják, hogy bárki az én életkoromba, mindenki a maga fejével és a maga életkorával, azt látja, hogy a másiknak jobban megy, akkor azt azért nem mondjuk, hogy én lustább is vagyok, meg butább is vagyok, meg szerencsétlenebb, mert ez biztos, hogy nem igaz, hanem azt mondja, hogy neki miért megy jobban. És ez egészen biztos, hogy átad. Ugye Lázár János, ő egy végtelenül okos és bölcs ember, ráadásul rendelkezik azzal az adottsággal, hogy a száját nem lehet befogni, amit ő gondol, azt ki is mondja, és amikor azt mondta, hogy a kullancsoknak le kell válni rólunk, akkor ő ezt szépen és pontosan előrejelzte, ezt a problémát.
Volt olyan pont a kampányban, amikor érezte, hogy vereség lehet ennek a vége?
Azért nem éreztem, mert ugye mindenki a maga környezetében egy buborékban él. Én ebből a buborék, és ez a buborék egyáltalán nem jelezte vissza. Tehát az a buborék, az, amiben én élek, és amiben nekem a visszajelzés volt, azok a számok, azok pontosan bejöttek. Ugye 2018-ban ezekkel a számokkal 2/3 lehetett volna nyerni. Én mindig kimentem, ha szabad így mondani, ebből a buborékból. Nagyon sok rendezvényt szerveztem, tartottam, és szándékosan mentem akár az ország különböző pontján, különböző programokban, vagy rendezvényekre, ahol nagyon sok emberrel találkoztam, és ez nem jött vissza. Tehát én szándékosan kerestem a kapcsolatot az ellenfeleinkkel, főleg fiatalokkal. És megkérdeztem, hogy szerintetek mi az a baj, mi az, amit másként kéne csinálni. Hát ez visszajött, hogy már régóta vagytok. Ez az egy, ha ugye most ebből tanulnom kellene, mert csak azért beszélgetek ellenzéki kollégákkal, mert tanulni szeretnék a véleményekből, felkészülni, hogy mi az, amit másként kell csinálni. Ugye az, hogy már régóta vagytok, ennek csak egy ellenszere van. Az, hogy oké, kipróbáltuk egy másik pudingot, és hogy rájöttök. Én szerintem 1000%, hogy rá fog jönni mindenki, hogy a régi jobb volt, akkor vissza fog térni. Volt már ilyen jelen példa. Ugye az MDF elzavart annak idén a kommunistákat a rendszerváltáskor, utána egy más köpönyekben, MSZP színekben, a nagy többség visszasírta. utána kaptunk az élettől és a Jóistentől egy ajándékot 98-2002 között, akkor szintén, ugye, emlékezhetünk rá, akkor is azt mondták az emberek, hogy a Medgyessy Péter féle ajánlat, az jobban tetszik nekik. Kipróbálták. És 2010 óta megkaptunk 2/3-at, ami felír az Isten csodával.
Így van, és hát ahogyan említette, majdnem 2.400.000 szavazója volt most is az eddigi kormánypártoknak, a Fidesz-KDNP-nek, és ez alán nem is nagyon ment, azt gondolom, hogyha 90 óta visszatekintjük a jobb oldalnak a szavazóinak a számát, ez alán nem nagyon ment. És
bocsánat, hogy itt szabad egy számot, mert ugye ez elég nagy vita van, látom az interneten. A vidéki közösséget akkor ismeri. Végtelenül egyszerű és józan paraszt észre gondolkodó ember. Akik itt szoktak, jászokra egy különösen jellemző, hogy legyintenek egyet. És azt mondták, hogy úgy is tenyeltek, megvan az nélkülünk is, nekünk jó az így, ahogy van. Összefogni, valami ellen harcolni, sokkal többen képesek. Most milyen kapálya, majd mi fogjuk ezt ugyanezt megmutatni. De valami ellen dacolni, harcolni, elmenni, szavazni, a sokkal nagyobb egységet tud teremteni. Tehát az, hogy mennyien vannak, akik egyet értenek velünk, az nem biztos, hogy minden ment. Sőt, én tapasztalatból tudom, hogy nem ment el mindenki. Ugye a politikában különösen igaz, hogy a kör az körbe jár. Nekünk lent, nekik fent. Nekünk innettől feljebb, nekik pedig innettől lejjebb.
Erre utalt egyébként Orbán Viktor is tegnap, amikor ugye azt mondta, hogy újra kell kezdeni, hogy meg kell újítani nem csak a Fideszt egyébként, hanem a teljes jobboldali mozgalmat. Mi lehet az iránya ennek az újrakezdésnek, ennek a megújításnak?
Hát én valahol azt mondtam, hogy abban a szerencsés helyzetben van a jobboldali közösség, hogy nekünk van egy főnix modellünk. Ezt úgy hívják, hogy Orbán Viktor. És teljesen mindegy, hogy milyen pozícióban van, sőt, ugye ellenzéki pozíció sokkal könnyebb. Nem terhel a felelősség, csak egy cél és egyetlen egy út van előttünk, a megújulás. És ő a megújulásban, ő főnix modell. Az azt jelenti, hogy ki kell menni az utcára, és meg kell kérdezni az embereket, hogy mit szeretnének. Mert ugye a kormányzás sokkal nehezebb, mint az ellenzéki politika. És ugye itt főleg számunkra célközösség kell, hogy legyen a fiatalok. A Fidesz megújulásának meggyőződésem szerint az alapja, hogy a vezérkar, aki az arcát adja, meg a szívét, meg a lelkét, mert az a legfontosabb, azoknak az az üzenet, hogy fiatalok a csatába, bölcsek meg a tanácsba. Nekik kell megadni a szabad lehetőséget, mert azért most mi ugye nemzeti konzultációkkal meg mindennel mindig megkérdeztük az embereket, hogy amit csinálunk, az jó vagy nem jó, menjünk tovább vagy nem menjünk. De a fiatalokra különösen jellemző, hogy ez egy kicsit olyan volt, minthogyha mindent megtettünk, hogy jól lakjanak, de menzekaját adtunk nekik. Ők pedig azt szerették volna, hogy bevegyünk az étterembe és választunk a menüből. Ebbe az irányba kell nekünk nyitni. Mi mindig kidolgoztuk a kormányba, vagy a kormánytagok kidolgozták, mi a parlamentben megvitattuk, hogy mi a lehetőségünk, és mit kínálunk. Ők meg azt mondták, hogy ez nekünk pont ne, ez már menzakaja. Ti mondjátok, hogy egyen meg, én meg egy másikot szerettem volna. Nem sirkepörköltet akartam, hanem makaronit.
Fiatalok a csatába, bölcsek a tanácsba, ez milyen személyváltozásokkal kell, hogy járjon, akár a frakcióban, akár az elnökségben. Nyilván ez a következő hetek, hónapok folyamata lesz majd, de hát a frakció alakításnak már itt kell következnie, hiszen ma elkezdődnek a parlamentben a tárgyalások.
Ha megújulásról beszélünk, akkor mondhatjuk nyugodtan, hogy semmi közünk ahhoz, hogy majd a kormánypárt mit fog csinálni, mert mi járjuk a magunk útját, meg akarunk újulni. De egy dolog azért tény. Tehát a kormánypártban most egytől egyig olyan emberek ülnek be, akik még a parlamentnek a belsejében nem volt, csak a látogatóközpontban. Tehát ez olyan, mint hogyha megy a busz, és a buszsofőr a hátsó ülésről valakinek szól, hogy gyere, ott vitt tovább, mert én elfáradtam. Tehát itt ezt lehet várni, hogy minden tapasztalat, minden tudás nélkül, minden kapcsolat nélkül be fognak ülni, és ha az előbbi példával szabad élni, az a busz neki fog lenni az első véleménykarónak. Nem kívánjuk. Egyáltalán nem kell a kormánynak, főleg Magyarországnak, de a tapasztalat és a bölcsesség az nálunk van, és a bölcsesség abban is ott van, amire meggyőződésből nem, most már nincs semmilyen elkötelezettség, meg pártfigyelem. Csak van 62 éves létem, de egy politikai tapasztalat a hátam mögött. És rengeteg nehéz helyzet volt az életünkben, és azért mondtam, hogy a miniszterelnök Orbán Viktor az egy főnix madár. A legnehezebb időszakban hozta ki mindig magából, és belőlünk a legjobbat. Neki valahogy erre van érzéke. Makovec Imre mondta, hogy 100 évben egy ilyen ember születik, aki egy ilyen előrelátó képességgel rendelkezik. Ugye az elmúlt hetek eseményei, vasárnap eredmény, hétfőn sírás, és kedden összehívott bennünket, és azt mondta, hogy mindenki mondjon, amit akar. Mindenki úgy önti ki a lelkét, amit akar, úgy vádol mindenkit, akar, utána egy héten belül összejövünk, és kéri, hogy mindenki döntse el, hogy kész-e, van-e benne energia, spiritus az újrakezdéshez. És ha van, akkor hazamegyünk, és otthon az utcán elkezdjük az újrakezdést. Tehát ha nem sokatjára mondom a Phoenix madár kérdést, más ember az ő helyébe eltűnne, elmenne szabadságra, még a fűvet se locsolná, még a fűvet se nyírná, hogy nehogy meglássák. Ő meg kiállt a színre, a média nyilvánosság előtt, és újra fel fogja szántani az országot. Ebből a szempontból marad a irányelv, hogy amit ő mond, és hogy az ő szemlélet is megváltozott. Nem terheli a kormányzás felelőssége. Csak egyetlen egy dolog terheli, a tudásával, a tapasztalatával, az életkorával és a kapcsolatával, hogy hogy tudjuk újra kezdeni. Mert mi mindig újra tudjuk kezdeni. Addig, amíg ő van, addig mi mindig újra tudjuk kezdeni. És ugye ez a legbölcsebb dolog részéről, amikor azt mondta, hogy hát ki kell menni az utcára, mint a polgárőrök. Össze kell jön, egyrészt van a mag, aki rendíthetetlen. És utána el kell kezdeni azokat az emberekkel megtalálni a kapcsolatot, mert napi szinten tucatjával fognak ki, már most is kijöttek, ugye, amikor mindenféle demokráciát felrúgva közjogi méltóságokat akarnak eltakarítani. Erre az emberek azért nem számítottak. Mindegy, hogy lehet bármilyen változási hangulat, de nem diktatúrát akarnak, demokráciát akarnak. Meg majd jönnek az intézkedések. Ugye az egy óriási különbség, hogy Gyurcsány Ferenc megbukott. Orbán Viktor meg nem nyert. Ezt lehet, hogy az utcaembere nem annyira érti, de óriási különbség van benne. Gyurcsány Ferenc azért bukott meg, mert mindent elvett. A 13. havi nyugdíjattól kezdve olyan adókat emelt, hogy a cégek elmentek Magyarországról, nem volt megélhetés, nem volt biztonság. Ez megbukott. Orbán Viktor pedig elment a falig. Mindenkinek mindent megadott. Sokkal többet, mint amit reméltünk. És erre azt mondták az emberek, hogy oké, szép volt, jó volt, de most nézzük meg, hogy a másik jobb-e. Tehát a két bukás között óriási különbség. Gyurcsány megbukott, Orbán Viktor meg nem választották újra.
Azt látja-e már, hogy milyen ellenzéki szerepre készülnek? Akár a parlamentben, akár az utcán, mert ugye a 2.400.000 szavazó ellenére 56 képviselőjük lesz jelenlegi állás szerint a parlamentben. Mennyire tud ez a hang erős lenni? Másrészt meg azért látszanak már az első intézkedések. Az euró bevezetésének akarnak céldátumot adni. Azt mondta Magyar Péter, hogy ami a Fideszből jó, azt megtartja. És még erre rátesz majd különböző intézkedések. Itt van a közjogi méltóságok eltávolítása. Tehát, hogy jönnek szépen lassan az intézkedések és a tervek.
Hát ugye egyrészt, ha Magyar Péternek az eddigi életét és munkáját nézzük, akkor teljesen mindegy, hogy mit mond, mert egy fél óra múlva mondja pont az ellenkezőjét. Az azért már látszik a nagy közösségben, hogy azokat, amiket ő mond, az nagyon nem tetszik. Tehát ugye az ő közössége, amivel teli torokból tudott építeni egy közösséget, akár a külhoni magyaroknak az ügye, akár az egyházoknak az ügye, a mögötte lévő falka az pont itt kívánt vért. Most meg mondja az ellenkezőjét. Tehát itt az, hogy ő milyen egységet tud ebből majd építeni, az egy dolog, de hát ugye abból tudunk kiindulni, hogy amilyen az ember, olyan a munka. Ő eddig mindig azt mondta, hogy azt tapasztalhatta mindig, hogy kész fél óránként mást mondani, mint amit gondol. A legvége úgy is az lesz, hogy, mert ugye a parlamenti hangról is beszéltünk, egy fél évig lehet mindenre azt mondani, hogy mert Orbán Viktor, meg mert a Fidesz. Hát itt jó lenne, hogyha mondjuk azt tudnák, hogy a disznót azt egyszer lehet levágni, kétszer nem lehet, egyszer megtörtént vasárnap, most már a hurkatöltés meg a vacsorának volna itt az ideje, kétszer nem lehet a disznót levágni. Fél évig hajlani fogják, hogy mert Orbán Viktor soha nem mondta, hogy a gazdaság jó helyzetben van. Soha nem mondta. Épp azt mondta, hogy ebben a bizonytalan helyzetben tapasztalat, tudás és kapcsolat kell, ezért vagyunk a biztos választás. Tehát abban nem kell bennünket meg az országot meggyőzni, hogy nehéz helyzetben. Az a helyzet, hogy ő vállalta így. Ő vállalta így, ő azt ígérte, hogy Mercedesbe fog ülni mindenki, átvitt értelemben, mondjuk a jobb létet illetően. És lehet, hogy a Skoda marad, vagy a Dacia. De ő ígérte, tehát látta az ország helyzetét, ő ígérte. Mink meg azt mondtuk, hogy családtámogatás, adócsökkentés, munkahelyteremtés, eddig tudtunk elmenni a falig, és mi ezt, hát mi mindenkor is tartani fogjuk. Ha mi maradtunk volna, ezek az intézkedések maradtak volna. Ha ő erre rá tud tenni egy lapáttal, mint ahogy ígérte, és amikor az emberek a változás mellett döntöttek, akkor természetesen jobbat akartak, azt várták, hogy oké, megtett a Fidesz Orbán Viktor annyit, amennyit, de ők egy kicsivel még többet adnak. Ha ez sikerül, akkor gratulálunk, adjon hozzá jó Isten erőt, egészséget, és megemeljük előtte a kalapot, mert többet tett, mint amit mi tettünk. De ha kevesebbet fog tenni, és ezekhez hozzányúl, akkor harcolni fogunk akár a parlamentben, akár az úton, teljesen függetlenül attól, hogy milyen pozícióban fogunk kiállni a saját közösségünk mellett, de nagyon sokan vagyunk, egyre többen, hangsúlyozom, ezt tapasztalatból tudom, otthonról jövök, egyre többen, akik azt mondják, hogy az utolsó csepp vérünkért küzdünk ezért a közösséget.
A jobboldali közönség teljes megújítására van szükség, erről beszélt tegnap Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök, és ennek módjáról, mikéntjéről is kérdeztem az elmúlt percekben Pócs Jánost, a Fidesz leköszönő országgyűlési képviselőjét. Múlt 7 perccel nem csak Magyarországon, hanem a Közel-Keleten is őrült tempóban zajlanak az események. 10 napos tűzszünetről állapodott meg tegnap Izrael és Libanon, Donald Trump amerikai elnök szerint pedig Irán hajlandó lemondani az atomfegyverről, és nagyon közel van a megállapodás Teheránnal. Az amerikai elnököt a félidős választások miatt is sürgeti az idő, de hogy lehet-e tényleg béke a Közel-Keleten, arról Magyarics Tamás Amerika szakértőt, az ELTE professzorát kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mennyire előremutatóak a tegnapi hírek?
Hát egy kicsit cinikus mondás szerint kétféleképpen lehet béke a Közel-Keleten. Ez egyik, hogy megállapodnak, a másik meg, hogy csoda történik, és az utóbbi az valószínűbb. Tehát valóban itt már annyi határozat, NSBT és minden egyéb határozat volt a Közel-Keleten, hogy szinte meg se lehet számolni. Tehát nagyon-nagyon valószínű, hogy azért ez a feszültség helyzet, ez azért prolongálódni fog, mert többek között azért nem nagyon lehet látni, hogy pontosan hogyan történik majd adott esetben Gázának az integrálása, vagy felépítése, mi történik a Hamasszal ilyen pillanatban, az amerikaiaknak különböző úgymond vörös vonalai vannak Iránnal szembe. Az egyik az, hogy számolja föl a különböző úgynevezett proxy szervezeteit, hát ez nem nagyon valószínű, hogy ez meg fog történni. Többek között Libanonban a Hezbollah ilyen, és hát ezen kívül sokan úgy gondolják, hogy Jemenben ugyancsak olyan erők dolgoznak, amelyek nem érdekeltek abból, hogy béke legyen. Az amerikai-iráni tárgyalásoknál megint csak nagyon nehéz megállapítani, hogy pontosan hol tartanak, mert a nyilvánosság elé került álláspontok nagyon-nagyon messze vannak egymástól, hogy ezek az amerikai vörös vonalak, ezek közül 3 az iráni atomprogramra vonatkozik. Az irániak egyfajta életbiztosításnak tartják bizonyos mértékben, mondjuk Észak-Korea alapján, hogyha megtartják, akkor biztosabb a túlélésük, ahogyha felszámolják, akkor elképzelhető egy libiai eset, amikor Kadhafinak az uralma nagyon gyorsan összeomlott, és ezen kívül pedig hát az, hogy az irániak követelik a háborús pusztításnak, a magyar rombolásnak a megtérítését, a hormuzi szorosnak a teljes megnyitását olyan szempontból, hogy ők tudják ellenőrizni. Ezek az olyan mondjuk követelések, amelyeket nem nagyon valószínű az amerikaiak teljesíteni fognak. Az amerikaiak mindenképpen ellenőrizni szeretnék az, hogy mi történik és mi nem történik a hormezi szorosban, illetve az arab vagy perzsaiből.
Hát ez most úgy tűnik, hogy ellenőrzik is, de hogy mi lenne az Donald Trump számára, amit otthon sikerként tudna eladni ezzel a háborúval kapcsolatban? Mert ugye itt szó van akár arról, hogy Irán hajlandó lemondani az atomfegyverekről, most ellenőrzik a hormezi szorost, ez a csomag így, hogyha ez a két feltétel teljesül, ez már elegendő lenne ahhoz, hogy otthon ezt ő sikeresen tudja kommunikálni, mert hát közelednek a félidős.
Igen, a kommunikáció nagyon fontos, hogy mit kommunikálnak és mikor. Most már elfelejtették mondjuk azt az eredeti célkitűzésvel, legalábbis emlegettek, hogy rezsimváltást is szeretnének. Erről már nincsen szó. Valóban, hogyha a hormozi szoroson keresztül megindulna újra a rendes forgalom, de hozzá kell tenni azt, hogy amikor megindul, akkor nem úgy fog történik holnap már teljes mértékben erreáll a világolaj ellátása, tehát ez hetekre, hónapokat fog igénybe venni. Valóban a félidős választások előtt eredményeket kell felmutatni, tehát ilyen szempontból sürgeti az amerikai elnököt az idő. A második dolog pedig az, hogy mennyire tudja az irányakat rávenni az atomfegyverek feladására. Hát itt most szó van arról, hogy az irányak 5 évre lennének hajlandók adott esetben befagyasztani a programot, az amerikaiak 20 évet akarnak, viszont ebbe az esetben ugyanott tartanak, mint 2015-ben a megállapodást, amit különben Trump fölmondott, pontosan miatt, hogy nem oldja meg a helyzetet, hanem csak eltolja a döntésnek az időpontját.
Na igen, és hát azért a kulcskérdés, akár a hormozi szorossal kapcsolatban is, hogy hogyan alakul az olajár, és ez hogyan hat az amerikai benzinárakra, és hát azt látjuk, hogy továbbra is $98 jelenleg a Brent típusú olaj, tehát nem akar elmozdulni a $100 környékéről. Itt mit kellene Donald Trumpnak elérnie, mert azt halljuk, hogy Amerikában amiatt elégedetlenek az emberek, mert magas az üzemanyagok ára.
Igen, hát ezt kellene elérni, hogy az olaj meginduljon szorosan keresztül, és itt nem elsősorban az iráni olajról van szó. Az iráni olaj évi szinten 4-5% a világ olajtermelésének, hanem a hormozi szoroson keresztül 20-25% a világ olajkészletének keresztül folyik, tehát itt az arab, illetve az öbből menti arab országokról van elsősorban szó. Na most ebben az esetben az amerikaiak egyet a venezuelai olajat tudják úgymond piacra dobni, a másodszor, hogyha valóban megindulna a közlekedés az a hormozi szoroson keresztül, és eléggé nagy mennyiségbe, tehát itt napi 20 millió a hordó olaj volt a háború előtt, ami keresztül haladt a szoroson. Hogyha közel ezt a mennyiséget tudják biztosítani, plusz a venezuelai olaj eladása, plusz az amerikaiak maguk is olajexportőrök, illetve gázexportőrök, akkor eléggé hamar csökkenne az olajára, aminek 2-3 ország lenne a vesztese, többek között mondjuk Oroszország, és a nyertese pedig az első támok, és mellette pedig Kína is. Tehát itt egy eléggé bonyolult globális helyzetről van szó, de hát ahogy korábban beszéltünk arról, hogy itt nem egyik pillanatról másikra történnek ezek a dolgok, tehát egyfajta kifutása van annak, hogy ez érezteti a hatását a benzinkutaknál is.
És hogy mi lesz ez a kifutás, ezt meglátjuk a következő időszakban. A közel-keleti helyzetről és Trump szerepéről kérdeztem az elmúlt percekben Magyarics Tamás Amerika szakértőt, az ELTE professzorát.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Cherry Tiggo modellek már 9.190.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Cherry Auto.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a sárga burgonya kilója csak 139 forint, a konferenc körte kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri.
Vége a feszült várakozásnak, mert megérkezett a Suzuki első tisztán elektromos modellje, az e-Vitara. Teszteld az elsők között, vagy válassz a népszerű és jól bevált hibrid modellek közül. Ne feledd, az autó 10 éves koráig meghosszabbítható Suzuki Pro garancia mindegyik modellhez kérhető. Várunk márka kereskedéseinkben. Suzuki.hu.
Reklámot hallottak.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. április 17-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Ma kezdődnek az országgyűlés alakulőülését előkészítő tárgyalások.
Budapestre érkezik ma az Európai Bizottság delegációja, hogy egyeztessen a leendő magyar kormánnyal.
Jelentős károkat okozhatott a hazai gyümölcsösökben az elmúlt napok időjárása. Következnek a részletek. Egyre több részlet derül ki a kormányalakítással összefüggésben. A Tisza kormány alatt például nem a Karmelitában lesz a miniszterelnök irodája. Sajtóhírek szerint pedig a ciszterci iskola főhatóság főigazgatója lesz az oktatási miniszter. Az új parlament leghamarabb a május 1-i hosszú hétvége után alakulhat meg. Kara Barnabás és Mikja György beszámolója.
A Sándor palotában fogadta a parlamentbe jutott pártok vezetőit a köztársasági elnök szerdán. Elsőként Magyar Péter egyeztetett Súlyog Tamással. A találkozón a köztársasági elnök egyértelművé tette, Magyar Pétert fogja javasolni a miniszterelnöki tisztségre.
Engem fog felkérni miniszterelnöknek, és miután a magyar parlament megválaszt engem miniszterelnöknek, utána én kapok kormányalakítási megbízást.
A Tisza párt elnöke arról is beszélt, reálisan május 6-án vagy 7-én alakulhat meg az új országgyűlés, az új kabinet pedig május közepére állhat majd fel. A Fidesz abban érdekelt, hogy a lehető leghamarabb összehívják az alakuló ülést, jelentette ki Gulyás Gergely egy újságírói kérdésre. A miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, készek a gyors átadás átvételre.
Szerintem mindenki abban érdekelt, egy világos egyértelmű választási eredmény után, hogy a hatalom átadása gyors és szökkenőmentes legyen, erre a lehető leghamarabb sor kerülhessen, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ahogy van jogerős eredmény, a köztársasági elnök is majd mérlegeli a helyzetet, mi abban vagyunk érdekeltek, hogy lehető legkorábban parlamenti alakulőülés lehessen, és az új többség akaratán megfelelhessen a kormányt megalakítani.
Az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások pénteken kezdődnek meg. Itt határozzák meg az ülésrendet, de szóba kerülnek külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések is. Az államfőnek egyébként május 12-éig kell összehívni az új országgyűlés alakuló ülését. Az eseményt a hagyományoknak megfelelően a legidősebb képviselő nyitja meg. Az ő munkáját a legfiatalabb képviselők segítik. Az ülésen a 199 megválasztott honatja közösen teszi le az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket, majd az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. Ha a parlament megválasztja a kormányfőt, utána kezdődhet meg a kormányalakítás. Ugyan a hivatalos bejelentésekre még várni kell, a Tisza kormány struktúrájában jelentős változásokra kell számítani. A korábbi csúcsminisztériumok helyett önálló szakminisztériumok jöhetnek létre. Magyar Péter hétfőn arról beszélt, lesz gazdasági, egészségügyi, oktatási, környezetfejlesztési, pénzügyi, belügyi és külügyi tárca is. Bár egyelőre még nem világos, kik lesznek a Tisza kormány miniszterei, több tárcánál már körvonalazódnak a nevek. Sajtóhírek szerint Rubovszki Rita, a ciszterci iskolai főhatóság főigazgatója lesz a Tisza oktatási minisztere, az egészségügyért Hegedű Zsolt felelhet, nem várható nagy meglepetés a honvédelmi tárcánál, ott Ruszin Szendi Romulus lehet a befutó. A Tisza párt programalkotója Tanács Zoltán kancellária miniszter, Bóna Szabolcs agrárminiszter, Orbán Anita pedig külügyminiszter lehet. A bel- és külgazdasági területeket összevon a Tisza, ezekért Kapitány István felelhet. Közben már megindultak a tárgyalások a leendő Tisza kormány és a jegybank között is. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, Varga Mihállyal áttekintették a választások utáni piaci reakciókat és a gazdasági kilátásokat. A tiszás politikus, aki várhatóan pénzügyminiszter lesz az új kormányban, arról is tájékoztatott, gyors előrelépésre számít az uniós pénz hazahozatalában. Csütörtökre pedig az is kiderült, a Tisza kormány alatt a miniszterelnök irodája nem a Karmelitában, hanem a parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben lesz.
Budapestre érkezik ma az Európai Bizottság delegációja, hogy a leendő magyar kormánnyal egyeztessen a legfontosabb uniós ügyekről.
Ezek közül a legfontosabbak a hazánknak járó helyreállítási források és az Ukrajnának szánt uniós hitel. A testület szóvivője hangsúlyozta, több kérdésben sürget az idő, ezért mind Magyarország, mind az Európai Unió érdeke a gyors előrelépés.
Az új kormány a gázolaj és a benzin esetében is fenntartja a védett árat, közölte a választáson győztes Tisza párt elnöke. Magyar Péter hozzátette, ez a magyar költségvetésre nem ró plusz terhet.
Magyar Péter azt írta, erről azon a tárgyaláson állapodtak meg, amelyen Hernádi Zsolt, a MOL csoportelnök vezérigazgatója, valamint a MOL felső vezetése, illetve Kapitány István és Kármán András társaságában vett részt. Hangsúlyozta, a MOL tájékoztatása szerint Magyarország zavartalan üzemanyagellátása a jelenlegi világpiaci helyzetben is biztosított. A Tisza pártelnöke azt is közölte, felszólítja Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy a leköszönő kormány május 30-áig stabilítsa meg a rendelkezést. Magyar Péter kitért arra, hogy tárgyalt Hernádi Zsolttal a MOL által a Mátyás Corvinus kollégiumnak kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalékról is. Ebben a kérdésben a MOL a jogszabályoknak megfelelően fog eljárni.
Először adott interjút a választási vereség után a Fidesz elnöke. Orbán Viktor leköszönő kormányfő a Patriótának azt mondta, a Fidesz és a magyar nemzeti oldal teljes megújulására van szükség. A vereség mértéke ugyanis nagyobb annál, semhogy egy-két pozíción változtassanak.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy már az első eredmények beérkezésekor látta, hogy baj lesz, és gyorsan kiderült az is, hogy a kampányuk nem működött. Hozzátette, 70% körüli részvételre számítottak, de sokkal többen voksoltak.
Ott, ami bejött, az mind ellenünk jött be. Az mind protest, mind tiltakozik ellenünk, ellenünk akar szavazni. És akkor láttam, hogy ebből baj van. És aztán utána végig mentem azon az érzelmi hullámvasúton, amin mindannyian utazunk azóta is. Tehát ha másnap reggel, te akár az aznap estét kérdezi, azt tudom mondani, hogy tehát ha érzelmeim felől kérdez, azt tudom mondani, hogy hát fájdalmat érezte meg ürességet.
A magyar gazdaság érdemi fejlődéséhez elengedhetetlen a teljesítmény alapú működés megerősítése. Erről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszélt.
Nagy Elek a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos lenne, hogy az alacsony hozzáadott értékű tevékenységek helyett magasabb szintű szellemi és innovatív értékteremtés jellemezze a hazai cégeket. Hozzátette, az iparkamara folyamatosan kapcsolatban van a vállalkozókkal, a felmerülő problémákról pedig tájékoztatja a mindenkori kormányt és megoldási javaslatokat tesz.
Felmértük az országba az innovatív cégeket, olyan 1200-at, az MNB is csinált ilyen kutatást, ők kb. 1100-at azonosítottak, össze is tettük az erőinket. Ezek azok a cégek, akik a jövőt jelentik. Ezeknek a számát meg kell többszörözni, kb. 4-5000-re lenne igazán szükség. De ezek a cégek sokkal többet költenek az innovációra, kutatásfejlesztésre, egyetemekkel működnek együtt, és ezért sokkal jobban meg is tudják fizetni a vállalkozókat, mert sokkal nagyobb a hozzáadott értékük. Ezért ez a jövő.
Jelentős károkat okozhatott a hazai gyümölcsösökben az elmúlt napok időjárása, mondta a Fruitweb elnöke a Kossuth Rádióban.
Apáti Ferenc közölte, leginkább az északi, északkeleti területek sínylették meg a múlt heti jelentős lehűlést. Mint mondta, a legsúlyosabb károk főként a medgy, a cseresznye és a szilva ültetvényeken keletkezhettek, ugyanakkor még nem tudni biztosan, hogy mekkora lesz a termés kiesés. A szervezet vezetője kitért arra is, hogy a gyümölcstermesztők kétharmadát érintette kisebb vagy nagyobb mértékben a kedvezőtlen időjárás, de azt még nem tudni pontosan, hogy hogyan alakulnak az árak.
Ha Magyarországon terméskiesések vannak, annak van egy lokális vagy időszakos árfelhajtó hatása, de az import az bizonyos időszakokban és bizonyos gyümölcsfajoknál, kevésbé más fajoknál erőteljesebben tudja pótolni a kieső termést. Például az almánál tavaly is megoldotta a piac a brutális terméskiesések pótlását döntően lengyel forrásból, egy kajszibar aztnál erre korlátosabbak a lehetőségek, tehát nem lesz olcsó a gyümölcs valószínűleg idén sem, de nagyon korai még ahhoz az idő, hogy árakról vár. Várható piaci viszonyokról beszéljünk.
Nagyjából 20 féle növény pollenje található meg a levegőben jelenleg, amelyek közül sok az allergén. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
Magyar Donát aerobiológus elmondta, hogy most a platán és a nyírpollen koncentrációja magas. Hozzátette, nagyjából 2 hét múlva a főfélék szezonja kezdődik.
Jellemző erre az időszakra az is, hogy megjelennek a levegőbe ezek a kis vattapamacsok, a nyárfának a repítő szőrös termései. Ezek azonban a közhiedelemmel ellentétben nem allergizálnak, csak pont egybeesik a megjelenésük a fűfélék pollen koncentrációnak az emelkedésével. Tehát van egy jól látható jelenség, amit az emberek gondolatban összekapcsolnak egy tünettel, holott a kettőnek nincs egymáshoz köze, és ennek sajnos sokszor a városi fák látják a kárát, mert a lakosság több helyen is kivágja, eltávolítja ezeket a fákat, amelyek látványosan szórják ezeket a fehér pamacsokat a levegőben.
Tavaszi kocintás az Ügetőn címmel tartanak rendezvényt a budapesti Kincsen Parkban.
Szutyori Nagy Ádám, a parkügyvezetője a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az ügető és agárfutamok mellett tandemverseny, panoráma buszozás és gasztronómiai udvar várja az érdeklődőket. Hozzátette, a rendezvényre a belépés ingyenes. A program részletei a Kincsen Park honlapján megtalálhatók.
Az ügető versenyekre is lehet fogadni, és az agár versenyekre is lehet fogadni, ezt sokan nem tudják. Nagyon izgalmas, nagyon jó otcok vannak, úgyhogy mindenkit biztatok, akit érdekel ez a dolog, mert testközelből lehet látni ezeket a tényleg nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon okos állatokat, és azt is szeretném még itt elmondani, hogy ez a ügető és az agár egymást jó értelemben kiegészíti, tehát az ügető futamok között rendezzük az agár versenyeket, tehát egy viszonylag komplex program.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint korábban kigyulladt egy kamion az M0-as autót és M31-es autó csomóponti ágán az M3-as autópálya felé vezető oldalon. Az M31-esről nem lehet az M0-as autót M5-ös felé vezető oldalára lehajtani, mert az ágat lezárták, a forgalmat elterelik az M3-as felé vezető oldalra, és az 55-ös jelű nagy tartsa csomópontban megfordulva lehet a másik irányba közlekedni. Az M31-es autópályán 4 kilométeres a torlódás. Baleset történt a 47-es főúton az M4-es autópálya csomópontjánál. A 31-es kilométernél csak a félútpálya járható.
Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M0-as autót keleti szektorában Maglódnál az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 45-ös kilométernél a legbelső sávot lezárták. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK infomunkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A főváros 13. kerületében baleset nehezíti a közlekedést a Rejter-Ferenc utcában a Szegedi útnál, és szintén baleset történt az Árpád hídon Pest felé a Budai híd fő után, ott a külső sáv emiatt nem járható. Akadozik a haladás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán a Kőérberki úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos gomoly felhős idő lesz. Egy-egy zápor, néhol zivatar, keleten, északkeleten előfordulhat. A szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet napközben 19-24, késő este 7-17 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 8 órakor. A negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Megvédte bajnoki címét a Gyergyó a jégkorong Eszterligában. Milán Kristóf aranyérmet nyert 100 méter gyorsan az úszóbén. Puprika 5. helyen végzett a Cselgán Cselbén. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A holland Alkmaar csereként pályára lépő 19 éves Kovács Bendegúz gólpasszának is köszönhetően 2-2-es döntetlent játszott a vendég Shakhtar Donetskkel a labdarúgó konferencialiga negyeddöntős párharcának tegnapi visszavágóján. 5-2-es összesítéssel azonban az ukrán csapat jutott tovább. A Shakhtar ellenfele az elődöntőben a Crystal Palace lesz, amely a Fiorentinát ejtette ki. Kiesett a Varga Barnabást vége a soraiban tudó AEK Athén is, pedig a görög együttes közel volt a bravúrhoz, hiszen 3-1-re legyőzte a Rayo Vallecanót, de végül 4-3-as összesítéssel búcsúzott. A spanyol csapat ellenfele a Strasbourg lesz majd, amely a Mainzot ejtette ki. És az Európa Ligában is véget értek tegnap a negyeddöntős párharcok. Az elődöntőben a Nottingham az Aston Villával, a korábban a Ferencváros búcsúztató Braga pedig a Freiburggal csap majd össze. A Freiburg tegnap 3-1-re győzte le a Celta Vigót idegenben, és 6-1-es összesítéssel jutott tovább. Julian Schuster, a német csapat vezető edzője értékel.
Néhány perc elteltével már is finomítottunk a taktikánkon, a játékosaim pedig remekül reagáltak a módosításra. Nagyon megnehezítettük az ellenfelünk dolgát, különösen az lehetett bosszantó számukra, hogy milyen intenzíven támadtuk le őket. Ez kulcsfontosságú egy olyan csapat ellen, mint a Celta Vigo, amely kiválóan járatja a labdát és képes helyzeteket kialakítani. Viszont képesek voltunk föléjük nőni, és ezzel kissé elcsendesítettük ennek a lenyűgöző stadionnak a szurkolótáborát.
A Vasas már hétfőn bebiztosíthatja visszatérését a labdarúgó NB1-be. Amennyiben az angyalföldi együttes legyőzi a BVSC-t hazai pályán, akkor egészen biztos, hogy vagy az első, vagy a szintén feljutást érő második helyen végez az NB2-ben, és 3 év után újra kiváltja élvonalbeli tagságát. Urblik Józseffel, a Vasas csapatkapitányával Prófusz Péter beszélgetett.
Nyilván nagyon örülünk, hogy idáig eljutottunk, mert azért első forduló után, amikor itthon kikaptunk a Csákvárral, 4-1-re azért kevesen gondolták ezt, hogy 5 fordulóval a vég előtt így fogunk állni, de úgy gondolom, hogy nagyon sokat dolgoztunk ezért, és megérdemeljük azt, hogy hétfőn a mi szurkolóink előtt tudjunk ünnepelni.
Az látszik kívülről, hogy az utóbbi időszakban sokkal összeszedettebb, eredményesebb a Vasas és gördülékenyebb a csapatjáték is. Hogy látod a korábbi szezonokhoz képest, mi az, ami változott, mitől jobb ez a mostani csapat?
Hát most úgy gondolom, hogy most vagyunk igazán egy csapat, mert eddig az utolsó 2 évre visszagondolva azért nem úgy csináltuk a dolgokat, ahogy kellett volna, de most úgy gondolom, hogy tényleg minden csapat úgy játszunk, mindenki küzd egymásért, és ezt látni a pályán.
Az is látszik jó ideje most már, hogy Vasas Honvéd versenyfutás van a bajnoki címért, és persze egyben a feljutó helyekért is. Kimondott cél nálatok a bajnoki cím, vagy elsősorban a feljutás az?
Hát nyilván bajnokság előtt azt mondtuk, hogy jussunk fel, ha második erről, ha elsőről, teljesen mindegy, de most azért 4 ponttal megyünk 5 meccs a vége előtt, azért most már mindenki szerintem úgy motivált, és azt akarjuk elérni, hogy bajnokként jussunk fel.
Nemzeti Sportkrónika.
Megvédte bajnoki címét a Gyergyó a jégkorong Eszterligában, miután a párharc 5. mérkőzésén 4-3-ra nyert a Brassó otthonában. A győztes gólt 1,9 másodperccel a vég előtt Brenz Orbán szerezte. A Gyergyó-Szent Miklósi együttes 4-1-es összesítéssel története során 3. szerezte meg az Eszterliga trófeáját. A Gyergyó vezetőedzője Szilasi Zoltán azt mondta, annak köszönhetik a győzelmet, hogy az utolsó másodpercig küzdöttek.
A döntő találat az 1,6 másodperccel a vége előtt sikerült bevinni. Azt gondolom, hogy ez mutatta, ez a gól, ahogy esett, a gólnak a külalakja, illetve az időzítése, hogy ugye ez jellemző ránk, hogy folyamatosan végig próbálunk menni, amíg le nem fújják. Maga az a gól, ahogy született, ahogy a Gerács betört a oldalról a kapu előtt, megverve az emberét, az Orbán pedig a gyenge oldalon idézőlesen csak betette a kapuba, és tényleg 1,6 volt hátra, még volt egy videó challenge, de a tabletten láttuk a padon, hogy teljesen tiszta volt. Úgyhogy nagyon, nagyon boldogok vagyunk, mert azért 4-1 arányban abszolváltuk ezt a döntőt. Az 5 meccsből 4-1 gólos volt, 3 darab overtime-ban dőlt el. Ugye egy volt, ami egy 7-0 volt, akkor nagyon elsült a kezünk a másik harmadba, de azt gondolom azért az nem a reális kép, hanem ez a két csapat nagyon közel van egymáshoz, de én úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk 4-1 arányban.
Elveszítette első felkészülési mérkőzését az Elit világbajnokságra a hangoló magyar férfi jégkorong válogatott. A nemzeti együttes 4-0-ra kapott ki Lengyelországtól Újpesten. A két csapat ma ismét összecsap majd egymással.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Milák Kristóf aranyérmet nyert 100 méter gyorsan a soproni úszó országos bajnokság tegnapi 2. napján. Az 1 éves kihagyás után visszatérő 2-szeres olimpiai bajnok Lassis egymás után 6-szor győzött ebben a számban az OB-n, ezúttal Németh Nándort megelőzve. Milák viszont 200 méter pillangón visszalépett a döntőtől. Többek között ennek okáról is kérdezte edzőjét, Szabó Ámost, Kósós Kristóf.
Az út elején járunk még, taktikusan fel volt osz, hogy mit kell megcsinálni, és ő meg megcsinálta.
Azt megjegyezte azért nekünk Németh Nándi, hogy 48-3-at nem tud csak úgy magától az ember.
Ez milyen szintű úszás volt most így Kristóftól, hogy lehet ezt értékelni?
Hát így bele tudnék kötni néhány részbe, de azért az idő nem olyan rossz ebben a hónapban, tehát ezek nem rosszak. Hát ezt majd tovább kell fejleszteni, mert érdekel minket ez a szám, úgyhogy hát ebben még marad, de a mindkét srácnél sokkal jobb lesz majd.
200 pillangon végül nem vállalta a döntőt. Mi miatt döntöttetek így? Mert ugye azt megjegyezted előtte, hogy az nem biztos, hogy ártana neki, hogyha elveszítene egy döntőt.
Nyilván az látszik, hogy ez a számhoz még nem eléggé van készen. Egyáltalán lelkileg hogyan lesz ehhez készen. Ez még azért kialakulóban van. Én nem szeretném elengedni a számot, még azért ezen gyúrjuk, hogy bemaradjon a repertoárban, vagy esetleg egy időre kivesszük. Ennek az érdekessége egyébként is majd csak 28-ban lesz, vagy esetleg jövőre. Lehet, hogy alulról építkezünk.
A tegnapi 10 döntő sok érdekességgel szolgált. 800 méter gyorsan a férfiaknál Betlehem Dávid elképesztő versenyben egyetlen századdal előzte meg az olimpiai bajnok Rosowski Kristófot, a harmadik helyen pedig Sárkány Zalán végzett. A győztes Betlehem Dávid így nyilatkozott a döntőt követően.
Tényleg ez az első olyan verseny, hogy nem tudom, hogy ki milyen formába jött ide, csak ugye a sajátomat kapizsgálom, azért benne van, hogy elmentünk Egyiptom a világkupára, utána nem tudtunk olyan munkát végezni edzőtáborban, mert mégiscsak 2 hét, nem 3 hét, szóval nem tudtam, hogy mi volt. Zalán úszta a csúcsokat a amerikai bajnokságban, rosszul is hallottam, hogy jó lett, szóval úgy jöttem ide, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, hárman itt leszünk megint egymásnak, aztán hát végül örülök neki, hogy tényleg nekem jött ki jobban a lépés a végén.
Remek napot zárt tegnap Jakül Vivien is az úszók országos bajnokságán. A 17 éves EB győztes 1500 méter gyorsan az OB első Európa-bajnoki szintjével lett aranyérmes, míg 200 méter pillangón Kertész Borókával holt versenyben lett magyar bajnok. Most a két győztest hallják. Kósós Kristóf elsőként Kertész Borókát kérdezte.
Nem tudom, hogy melyik őtök számára meglepőbb az, hogy ez így alakult.
Szerintem mindkettőnket nagyon meglepett, mert nyilván ez nagyon-nagyon kevésszer akar ilyen esemény, úgyhogy hát nagyon meglepett mindkettőnket szerintem.
Mi volt az első reakció?
Hát igazából én is nagyon meglepődtem, azért így a versenyszám után kaptam egy videót így az utolsó 25 méteremről, és hát nézve, hogy én honnan jöttem fel, azért tényleg nagyon meglepődtem, hogy egyszerre tudtunk beérni a célba. Azért nekem az a 1500 méteres holtverseny Késajánában még 2024-ben rövid pályán, az kicsit meglepő volt, azért ott több időnk lett volna elszakadni, de nem számítottam erre.
Mikor döntötted el ott, hogy van esélyed behozni ezt a futamot?
Én nem vagyok valami gyors, ez szerintem az mindenki tudja nagyjából. Nekem tényleg így a táv második fele volt az, amire így fókuszáltam, és ott próbáltam megjönni. Nyilván én nem tudok így annyira kezdeni, mint a Boróka. Úgyhogy tényleg így 100 méternél nagyjából felmértem, hogy hol tartok, és hogy hova tudok innen tovább menni.
Nemzeti Sport Krónika.
5. helyen végzett a georgiai Cselgáncs Európa-bajnokságon Pupréka. Az 52 kg-os versenyző a bronzmérkőzésen aranyponttal kapott ki a világ és Európa-bajnok olasz Giuffridától. Pupréka egy körrel korábban honfitársát, Gyertyás Rózát búcsúztatta ki, így a 7. lett. Puprékát Dedecsik Ferenc szólaltatta meg.
Igazából úgy gondolom, hogy végig partiban voltunk, talán egy kicsit még össze is tudtam nyomni. Úgy láttam, hogy nem esett jól neki a tempó, amit diktáltam, mert ő azért szeret nagyobb tempót adni, és a másikat egy kicsit összenyomni. Úgy gondolom, hogy teljesen partiban voltunk. Az aranypontba fordultam egy rosszat, és abból lecsavart. Igazából hibáztam egyet. Azt gondolom, hogy egy jó meccs volt. Nyilván sajnálom, mert egy érmes mérkőzésről beszélünk, de azt gondolom, hogy nem volt rossz.
Egyáltalán nem volt rossz, és ugye nagyon sok ilyen küzdelmed van, ami nem a te oldaladra billen a kulcs pillanatokban. Ezekből hogyan tudsz visszajönni, mert hogy mindig visszatudsz, és erre mindig óriási szükséged van, és mindig utána bizonyítod azt grenzlemeken most is a VB után, vagy Grand Prix-en, hogy igenis képes vagy a folyamatos megújulásra. Mi kell most?
Egy kis pihi. Igazából bízom abban, hogy egyszer majd átfordul mindaz, amit így mindig egy apróval lemaradok az érmekről, vagy beszéljünk itt másról, mindegy, hogy igazából ez nem veszi a kedvemet, csak egy kicsit inkább talán még jobban feltüzel, hogy mindig partiban vagyok, mindig ott vagyok, hogy egyszer már bízom benne, hogy felém is elbillen az a mérleg.
Bondár Anna bejutott a negyed döntőbe a rujáni salakpályás női tenisztornán. A magyar játékos a 8. döntőben az ukrán Olinyikovát győzte le 3 játszmában 6-0, 4-6, 6-0-ra. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. Délelőtt.
Évente 2 millióan önkénteskednek. Ez a szám lehetne több is, mert ha másoknak adsz, akkor kapod vissza igazán önmagad. Erről is szól április 17-én az Önzetlenség napja. Azok ünnepe, akik csendben, reflektorfény nélkül segítenek másoknak. Vajon miért fontos, hogy a jó indulat és a nagy lelkűség része legyen az életünknek? Ezekre keressük a választ. Diósi Klári vagyok, várom önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
150 éve, vagyis 1876-ban indult meg a vasút közlekedés Győr és Sopron között. 3 évre rá, 1879-re megépült az Ebenfurtig tartó vasútvonal is, amelyen a személyszállítás mellett magyar gabonát juttattak osztrák és német piacokra.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ív, vonal, forma, ez szép.
Kék.
Felhők, virágok, szivárvány az ég.
Kék.
Stílus, báj, játék a kép.
Kék.
Ragyogjon a boldogság kék. Új Nissan Micra. Ha nagy leszek, nekem is pont ilyenem lesz.
Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
Mit is mondott? Artrevin?
Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Napi jegyzet című rovatunk következik, amelyben ezúttal Róka Ildikó szerkesztő, az Ízőrzők sorozat alkotója, a közmédia Tőkécki László díjasa osztja meg a gondolatait önökkel.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! 20 éve járjuk az országot, készítjük a Duna Televízió részére az Ízőrzők sorozatot. Hol a keleti vidékeken, hol az őrség tájain, Rába közben, vagy éppen ormánságban töltünk el 2-3 napot. Kettesben Pistámmal, reggelente néha kissé nyűgösen morcosan, de a szívünk mélyén boldogan indulunk Siófokról, hogy készítsünk egy jó filmet. Útközben számtalan érdekességet látunk. Jó magam az utas gondtalanságával kalandozhatok a tájban. Észreveszem apró, pillanatadta szépségeit. A nap felkelte izgalmát, a harmadcseppek csillogását a fűszálakon. Számolhatom az utunkba kerülő őveket, a vonuló vadakat, és dukkolhatok a keresztben átkelő vakmerő csigának, hogy célba érjen. A Balaton számunkra az igazi nagy szerelem. Csodás ruhákban pompázik, de néha sejtelmes kötfátyolba burkolózik. Ha a déli parton utazunk, szemem állandóan az északit lesi. Ott állnak-e még a világ legszebb díszletei, a tanúhegyek? Megnyugvással állapítom meg, hogy van még néhány biztos pont ebben a zaklatott világban. A tél pillanata is csodásak errefelé, különleges szépsége van a fagyott vízcseppekbe öltözött nátszálaknak, a bőrösödő, majd egyre hízó jégtakarónak, amelyet olvadáskor a viharos szél látványos óriásokként tol ki a partra. Micsoda erő, milyen kicsik is vagyunk mi mindannyian. Bármilyen messzire is indulunk, egyszer csak megérkezünk. Találkozunk, elbeszélgetünk, és minden alkalommal új barátokra lelünk. A munka során általában előkerülnek a fotóalbumok, és mi megleshetjük a család örömteli pillanatait. A szomorúakról nem szólnak képek, azt szóban mesélik el. Örök példakép maradt Mariska néni, aki a forgatáskor 80 körül járt, egyedül nevelte unokáit, és mindezek ellenére azon a napon, amit együtt töltöttünk, én csak mosolyogni láttam. Azt mondta, az élet nagy titka a vidámság, minden gondot és fájdalmat az gyógyít a legjobban, mellékhatások nélkül. Mi is lenne velünk, ha nem hallhatnánk azt a rengeteg bölcsességet, amelyekkel megajándékoznak bennünket? Miből táplálkoznánk a hétköznapokban? Mi jutna eszünkbe a nehéz pillanatokban? Nem tudom, de abban biztos vagyok, hogy sokkal szegényebbek lennénk nélkülük. Hogy mi az én hazám? A templomok áhítata, a páratlanul gazdag népművészet, de ott van a naplemente pirosában, a tavasz fehér virágaiban, az erdők zöldjében. Illatok, ízek, hangok, versek és könyvek. Az árokpart, ahol gyerekkoromban játszottunk. Az öreg, gyermekzsivajtól hangos siójuti iskola. Barátok, kedves ismerősök és a család, akik örökre ide kötnek. Szép ez az ország. Tele apróbb és nagyobb csodákkal. Jó itthon lenni benne.
Róka Ildikó szerkesztő, az Ízőrzők sorozat alkotója, a közmédia Tőkéczky László díjassa osztotta meg a gondolatait Önökkel napi jegyzet című rovatunkban, amely visszahallgatható a híradó.hu és a mediaclick.hu oldalakon. 8:30, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Délelőtt tartják az első az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalást. Szó lesz egyebek mellett a mandátum igazolásokról, az esküokmányok aláírásának menetéről, az ülésrend meghatározásáról és a bizottságok kialakításáról. Budapestre érkezik ma az Európai Bizottság delegációja, hogy a leendő kormánnyal egyeztessen a legfontosabb uniós ügyekről. Ilyen például a hazánknak járó helyreállítási források kérdése. A testület szóvivője hangsúlyozta, több kérdésben sürget az idő, ezért Magyarországnak és az Európai Uniónak is érdeke a gyors előrelépés. 10 napos tűzszünetről állapodott meg Izrael és Libanon. A hírt Donald Trump amerikai elnök jelentette be, miután egyeztetett a két ország vezetőjével. A fegyvernyugvás késő este lépett életbe. A zsidó állam hadserege ugyanakkor tegnap még újabb támadásokat indított libanoni célpontok ellen. A kameruni Bamendában folytatódott 14. Leopápa afrikai útja. A katolikus egyházfő békegyűlésen vett részt a helyi kormányerők és a szakadárok közötti konfliktustól sújtott városban. Beszédében úgy fogalmazott, a világot egy maroknyi zsarnok pusztítja. A gyilkolásra, pusztításra költött pénzeket gyógyításra, oktatásra és újjáépítésre kellene fordítani. Az üzemanyagárak emelkedése miatt ritkítja járatait a KLM. A holland légitársaság 160 európai járat törlését jelentette be. Az intézkedés a cég európai menetrendjének körülbelül 1%-át érinti, főként olyan nagyvárosokat, amelyeket naponta többször is kiszolgálnak. Kedves hallgatóink, 9 órakor 5 perces hír összefoglalóval jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklímatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szerviz csomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma, részletek Peugeot.hu. Peugeot. Az ön autója a mi szenvedélyünk.
Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Április 20-án a házigazda Aradi Tibor. Sztárvendégek Csankó Zoltán és Kránic Balázs. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
Majd, ha ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd, ha jobb lesz, majd, ha nyugodtabb lesz, majd, ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz, a jelenedet teszed biztonságosra. Nissan Qashqai, 9.900.000 forinttól. Részletek a nissaneve.hu és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője, akitől megtudjuk a legfrissebb tőzsdei és pénzpiaci híreket. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is ezen a napsütötte péntek reggelen. Ha a legfrissebb hírekről beszélünk, akkor nézzük, hogy mi történik most az ázsiai piacokon. A térségben irányadó tokiói Nikkei 1,1%-os mínuszban zárt, a hongkongi Hang Seng 1,1%, a Shanghai Composite 0,4%-os csökkenésben áll. Az indiai Sensexnél regisztrálnak jelenleg 0,4%-os emelkedést, a szingapúri bőrze pedig 0,3%. Erősödik. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,4%-kal csökkent, $93.40 áll jelenleg. A Brent jegyzési ára hordonként, azaz 159 literenként, $98.44. Az arany ára enyhén erősödik, $4,808.50 áll jelenleg a kurzus unciánként értve. A sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson egy pakisztáni zászló alatt hajózó tartályhajó, a Salamar, közben az Egyesült Államok tengeri blokkádja lassítja a forgalmat a stratégiai fontosságú vízi úton. A tanker fedélzetén egyébként 440 ezer hordó olajat szállít, és Karacsi kikötőjébe tart, ahova várhatóan a hétvégén fog megérkezni. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói tegnap, a Dow Jones 0,2%-ot emelkedett, az S&P 500-as mutatója szintén 0,2%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit pedig 0,3%-kal korrigált felfelé a nap végén. Emelkedett az amerikai Netflix streaming szolgáltató profitja az idei első negyedévben. A negyedéves adózott eredmény $5,3 milliárd, az egy évvel korábbi 2,9 milliárd után. Az első negyedéves bevétel 16%-kal nőtt, $10,5 milliárd $12,2 milliárdra emelkedett. Vegyes volt a hangulat Európában, Londonban 0,3%-os, Frankfurtban 0,4%-os pluszban zárt a piac, a párizsi CAC40 0,1%-ot gyengült, Milánó 0,3%, Madrid pedig 0,5%-kal korrigált lefelé a nap végén. A tervezethez képest korábban szünteti meg leányvállalata a Cityline regionális légitársaság működését a Lufthansa. A német légitársaság a lépést a magas kerozin költségekkel és a sztrájkokkal indokolta. A légiutas kísérőket képviselő szakszervezet szerint ez nyílt háborút jelent a cég saját emberei ellen, most egyébként éppen a pilóták sztrájkolnak. Az Európai Bizottság egyik új javaslata szerint a Google köteles lenne hozzáférést adni keresési adataihoz más szolgáltatóknak a digitális piacokról szóló szabályozás alapján. A tervezett célja, hogy erősítse a versenyt és segítse az alternatív keresők, valamint az MI alapú chatbotok fejlesztését. A bizottság közben a Meta gyakorlatát is vizsgálja, szerintük a WhatsApp korlátozhatja a versenytárs chatbotok hozzáférését. A végleges döntés előtt nyilvános konzultáció zajlik. A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2,3%-os csökkenéssel 136.260 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 44,5 milliárd forint volt, a vezető papírok csökkentek az előző napi záráshoz képest. A Telekom 1,6%-kal erősödött 2374 forintra, ő volt a kivétel. A MOL 5,9%-os mínuszban, az OTP is 2%-os mínuszban zárt, a Richter 0,8%-kal korrigált lefelé. Idén februárban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 725.500 forint volt, a nettó 509.200, ezt jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Végül pedig, de nem utolsó sorban nézzük, hogy hogy teljesít a forint. Egy euró 364 forintba és 60 fillérbe, egy amerikai dollár 309 forintba és 45 fillérbe, és svájci frank 395 forintba és 5 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című rovatunkban.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Budapesten egyeztet ma az Európai Bizottság delegációja a leendő magyar kormánnyal. A legsürgősebb teendőkről, köztük az Ukrajnának nyújtandó uniós hitelről és a Magyarországtól visszatartott forrásokról lesz szó. Uniós percek Brüsszelből, Berek Patriciától.
Az óra ketyeg.
Így nyilatkozott az Európai Bizottság szóvivője arról, hogy már ma Budapestre érkezik az uniós testület delegációja, hogy egyeztessen a nem sokára hivatalba lépő új magyar kormánnyal. Paula Pinho újságírói kérdésre azzal indokolta a korai egyeztetést, hogy számos kérdésben sürget az idő, akár a 90 milliárd eurós ukrán hitelről, akár a helyreállítási alapok forrásairól van szó. Nyilvánvalóan Magyarországnak és az EU-nak is érdeke, hogy mielőbb előrehaladást érjünk el ezekben a kérdésekben, ezért már előzetesen megkezdjük a tárgyalásokat, hogy amikor az új kormány hivatalba lép, azonnal cselekedhessen is. Nem vesztegetjük az időt, mondta a bizottság szóvivője. Az előzetes egyeztetés számos kérdésben zajlik majd, sok téma lesz napirenden. Az elsődleges cél a párbeszéd elindítása, tette hozzá Paula Pinho. Arra a kérdésre nem adott konkrét választ, mi a bizottság álláspontja arról, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök úgy nyilatkozott, Ukrajna gyorsított csatlakozását nem támogatná és népszavazásra is bocsátaná. Bőven lesz lehetőség az egyeztetésre, válaszolt a szóvivő. Az ukrán hitel és a barátság kőolajvezeték ügyét azonban továbbra is külön kezeli a bizottság. A kőolajvezeték helyreállítását április végére ígérte az ukrán elnök, az uniós álláspont pedig nem változott az ukrán hitelről, azt elfogadta a tanácsülés, tehát végre kell hajtani, tette hozzá a szóvivő. Arról azonban a tegnapi tájékoztatón még nem árult el részleteket, hogy a bizottságot kik képviselik a budapesti látogatáson. Az Európai Tanács elnöke szerint Oroszország agresszív háborúja Ukrajna ellen kudarcot vallott, ezért most szándékosan terrorizálja a civileket. António Costa közösségi oldalán közzétett üzenetében elítélte az előző éjszakai újabb támadást civil lakóházak és mentőegységek ellen. A tanácselnök hangsúlyozta, az EU továbbra is fokozza a nyomást Oroszországra és támogatja Ukrajnát. Az Európai Bizottság közlése szerint a teljes körű háború kitörése óta az EU több mint 5000 ukrajnai beteg biztonságos átszállítását tette lehetővé 22 európai ország kórházaiba. A legutóbbi légijáratok szerdán vittek betegeket finn, német, holland és norvég kórházakba. Hadzsalabib válságkezelésért felelős uniós biztos közlése szerint a jelenlegi a legnagyobb orvosi evakuálási művelet az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus keretében.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Bezuhant a német kormánypártok támogatottsága. A közvéleménykutatók szerint ismét az AfD van az élen. Prőle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötvös József Kutatóközpont John Lukács intézetének programigazgatóját Király Levente kérdezte.
Ismét az alternatíva Németországért párt lett Németország legerősebb politikai alakulata, miközben a válaszadók 79%-a elégedetlen a kormány teljesítményével. Minek köszönhető mindez?
Ez egy régen megfigyelhető tendencia, hogy az AfD mint protestpárt erősödik Németországban, különösen egy olyan helyzetben, amikor nevezett nagy koalíciós kormány van, aminek az arcélét ugye néha valóban nehéz felfedezni, hiszen amikor szociáldemokraták és kereszténydemokraták kormányoznak együtt, akkor ezek az arcélek bizony elmosódnak, és a társadalmi elégedetlenség az az AfD javára jelenik meg, úgyhogy ennek látjuk különböző jeleit. Persze a közvéleménykutatások az ugyebár egy dolog, amint ezt a magyar választások kapcsán is láthattuk, a választói akarat megnyilvánulása másik, ez Németországban még az is hozzájön, hogy lehet akármilyen erős az AfD, csak akkor van igazából esélye bármire, hogyha 50% feletti eredményt ér el, hiszen különben a többi párt továbbra is a tűzfal jegyében kirekeszti mindenféle egyébként.
Milyen az AfD támogatottsága Kelet, illetve Nyugat-Németországban?
Ez ugye keleten általában egy 30-35%-os támogatás körül van, nyugaton inkább 20-25%-a a támogatottságuk. A következő nagy megmérettetés a Szász-Anhalt tartományban várja őket idén szeptemberben, Ott viszont már ugye a választási rendszer is besegít ebben Németországban. Ott már előfordulhat az, hogy az AfD egyedül is eléri az 50% plusz egy mandátum arányt a tartományi parlamentben. Ez viszont azt jelenti, hogy nem kell koalíciós partner után néznie.
Alice Weidel, Orbán Viktorral kötött politikai barátsága mennyit lendíthetett az AfD sikerén?
Ugye korábban volt egy elhatározása a magyar kormánynak, és pedig, hogy nem vesz fel kapcsolatot az AfD-vel, mert nyilvánvaló volt, hogy akármennyire is távolodott el a néppárttól a Fidesz, a CDU-val való kapcsolat, a Konrad Adenauer stiftunggal való kapcsolat, ez továbbra is élő, és fontos, hogy megmaradjon. Azt tudni lehetett, hogy Alice Weidel olyan szerepet játszik a német politikában, ami által a vele való kapcsolattartás nyilvánvaló vörös posztó a bármennyire is népszerűtlen, de mégis kancellár Friedrich Merz szemében, azon kívül egy ellenzéki párttal való kapcsolattartás az államközi kapcsolatokat egészen biztosan nem segíti. Tehát az, hogy az utóbbi időben Alice Weidel szinte már 6 heti rendszerességgel járt Magyarországra, ez korán sem volt építő jellegű a magyar-német kapcsolatok szempontjából, és hát érthető módon felbőszítette azokat a német kormányzati tisztviselőket is, akik korábban visszafogottak voltak a Magyarország kritikájukkal kapcsolatban. Ennek fényében tettem fel korábban, és teszem fel most is a kérdést, hogy vajon kinek is volt ez jó, és miért.
Elmondható általános tendenciaként, hogy csökken a kormánypártok népszerűsége mindenhol Európában, hiszen a jelenlegi nehéz geopolitikai helyzet nyilván nem kedvez a kormányzó erőknek.
Szerintem nem lehet ilyen általánosan kifejezni azt, hogy a kormánypártokra milyen sors vár. Nyilvánvalóan akkor, amikor ilyen nemzetközi kihívások előtt állnak, amikor az energia ár növekedés, ugye az amúgy békeszeretőnek kiáltott Donald Trump áldásosnak nevezett tevékenysége nyomán a hormuzi szoros lezárására is visszavezethető. Ugye ilyenkor nagyon nehéz egy-egy kormánypártnak megtartani a népszerűségét, tehát ennek jegyében azt lehet mondani, hogy hát bizony nehéz népszerűen kormányozni nehéz időkben, de hát ennek ellenére azért látjuk, hogyha veszteségekkel is Dániában újra választották a kormányfőt, és hát azért bár mindenféle kritika éri, de hát Giorgia Meloni is azért elég jól van már egy ideje Olaszországban. Tehát én azt gondolom, hogy országa válogatja.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3:49 múlt 2 perccel, fontos hét előtt állunk az egészségügy szempontjából, hiszen hétfőn kezdődik az Európai Védőoltási Hét, amely 2005-ös indulása óta a WHO egyik legnagyobb programjává nőtte ki magát, és amelyhez Magyarország is csatlakozott és csatlakozik. A cél, hogy felhívják a figyelmet a fertőző betegségek megelőzése és az életvédelme érdekében kulcsfontosságú védőoltásokra. A témáról kérdezem Galgóczi Ágnes, népegészségügyi helyettes országos tiszti főorvost. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A Covid volt az utolsó alkalom, amikor ez központi téma volt, amikor nagyon-nagyon sokat foglalkoztunk a védőoltásokkal, és talán akkor feszültek utoljára egymásnak az oltáspártiak és az oltás ellenesek is. Kezdjük onnan, hogy mi a célja, mi a jelentősége a védőoltásoknak? Mit tanultunk egyáltalán a Covidból ebből a szempontból?
A védőoltások tulajdonképpen a közegészségügynek a legnagyobb vívmányához tartoznak, hiszen egy olyan prevenciós eszköz a kezünkben, amely súlyos betegségeket és a korábbi évtizedekben a lakosság számára súlyos betegségterhet jelentő fertőző megbetegedések ellen nyújtanak védelmet, és a védőoltások nagyon hosszú történelmi múltra tekintenek vissza, tulajdonképpen már a középkorban próbálkoztak valamilyen immunizációval, a himlő ellen például, aztán ugye a középkorban nagyon sok olyan gyakorlatilag a lakosság halálozásával, magas halálozásával járó járványok voltak, amelyek Európának a 50%-át tulajdonképpen pusztították, megbetegítették, illetve halálozásra jártak. És hát Edward Jenner volt ugye az első 1789-ben, aki a himlő elleni immunizációval próbálkozott, illetve kísérletezett sikeresen, és aztán tulajdonképpen fokozatos fejlődésnek indult a védőoltásoknak a fejlesztése, és ez a 20. században kapott egy nagy lendületet, és hát a legnagyobb vívmány az, hogy a fekete himlőt eradikáltuk a világon 1979-ben, ezt a WHO tulajdonképpen deklarálta, tehát természetes módon jelenleg nem lehet megfertőződni, és már nem is kell védőoltás ellene, mert egy akkora világ kampány volt, világoltási kampány volt, amiben mindenki részt vett, aminek ez lett a következménye. De azért még mindig vannak olyan fertőző betegségek, és azok a kórokozók még mindig cirkulálhatnak a lakosság körében, vagy okozhatnak megbetegedést, amelyeket ugye ma már nem ismerünk, generációk nőttek fel, gondolok itt a diftériára, a járványos gyerekbénulásra, a tetanusz fertőzésre, amelyek ellen Magyarország is az 1950-es évek óta gyakorlatilag egy jól végrehajtott és jól megtervezett védőoltási program alapján tulajdonképpen védelmet biztosít a gyermekek számára, illetve a felnövekvő generáció számára is. Egy védőoltási program az nem statikus, mindig fejlődik, mindig vannak új védőoltások, vagy esetleg van olyan, ami kivezetésre kerül, mert már nincs szükség rá.
Na nézzük meg ebből a szempontból a magyar programot is, és egyáltalán azt, mert hogyha Európában körbenézünk, vagy akár a világban körbenézünk, azért azt látjuk, hogy más és más. Egyrészt a védőoltásoknak a társadalmi elfogadottsága mindenütt magas, de azért a szintek eltérőek, illetve más az is, hogy mennyire kiterjedt a védőoltási program. Ebből a pontból mit mondhatunk el a magyar helyzetről?
Ugye Magyarországon egyébként az első kötelező védőoltást 1876-ban vezették be, az volt a himlő elleni oltás tulajdonképpen, és ugye ez 100 évig gyakorlatilag benne volt az oltási programban. Az Európai Unió tagállamaként, ugye minden európai országban, az Európai Unió minden tagállamában hasonlóak a védőoltási programok. Tehát ha megnézzük, az Európai Járványügynökség honlapján lehet tájékozódni arról, hogy melyik országban, melyik életkorban, melyek a kötelező vagy az ajánlott védőoltások. Mindenhol tulajdonképpen hasonló oltási programokat látunk, és ugyanazokkal a fertőző betegségek ellen zajlik a küzdelem továbbra is. Az, hogy ez most egy kötelező oltás, vagy valamilyen közösségbejáráshoz kötött kötelezőség van, ez tagállamonként különbözik, hiszen eltérőek a kulturális szokásaink, eltérőek a társadalmi beágyazottság, eltérő a az egészségügyi ellátórendszernek a terhe, és tulajdonképpen évtizedekig ezek az oltási programok működtek, folyamatosan működnek, és az a bizalom a lakosság részéről megvolt mind az oltóorvosokkal szemben, tehát azért a házi orvosok, házi gyermekorvosok alapvető szerepet játszanak és kulcsfontosságúak egy oltási program végrehajtásában, és nyilvánvaló a járványügyi szakemberek pedig, akik megtervezik ezeket. De visszatérve erre, hogy milyen különbségek vannak még, tehát nagy különbségek igazából nincsenek, mindenhol az a cél, hogy a lakosság egészségterhét csökkentsük, és ezekkel a fertőző betegségek ellen biztosítsuk a védelmet, hiszen ezek továbbra is kockázatot jelenthetnek, ha nincs prevenció, és súlyos szövődménnyel járó betegségekről beszélünk most is.
Milyen a társadalmi elfogadottság? Mert így, ahogy beszélgetünk, így jönnek fel az emberben a gondolatok, hogy akár önnel, akár az NNGK más munkatársaival mindig szoktunk beszélni, HPV-oltási kampány például a fiataloknak. De az influenza szezon elején is mindig megbeszéljük azt, hogy kinek érdemes beadatni, melyek azok a korcsoportok, akiknek érdemes fölvenni az oltást. Megfogadják ezeket a tanácsokat az érintett korcsoportok? Meg például a fiatalok körében folyamatosan nő a HPV-vel beoltottaknak az aránya.
Igen, a pandémia egyébként még az előző kérdésre visszatérve tulajdonképpen egy kicsit megint rávilágított a védőoltásokra, mert ez egy olyan háttérben működő, biztosan működő rendszer volt, kisgyerekek megkapták, házi orvosok gyakorlatilag védőnők segítségével ugye elmondták, szülőket tájékoztatták, és megtörténtek az oltások. A pandémiának nyilván ez a felfokozott helyzet, ez a veszélyhelyzet, ez azért szült némi bizonytalanságot a új védőoltásokkal kapcsolatban, és nagyon sok kérdés felvetődött a biztonságosság, hatékonyság és egyéb vonatkozásokban, aminek azért én azt gondolom, hogy örülnünk is kell, hiszen a mostani generációnak, vagy a fiatal felnőtteknek is tudni kell, akik később szülőkké válnak, hogy gyakorlatilag egészségtudatosan nevelni gyereket, a prevenció, és nem csak a gyermekeknél, hanem felnőtt korban, illetve időskorban is fontos, ugye itt az influenza például, vagy a légúti fertőzések elleni, pneumokokkusz elleni védőoltás időskorban, és visszatérve a HPV-re, ugye Magyarországon ez egy nem kötelező oltás, ezt ugye kötelező felajánlani a gyerekek számára, és a szülőknek gyakorlatilag hozzá kell járulni. A 12 éves lányoknál 2014 óta elérhető, a fiúknál pedig 2020 óta, és a lányoknál 80% körüli az igénybevételnek a mértéke, ami nagyon örvendetes. A fiúknál még 60-65% körüli ez az eredmény, de én azt gondolom, hogy az évek során el fogunk jutni a fiúknál is erre a magas igénybevételre, mert a méhnyakrák az egy súlyos megbetegedés, és a HPV vírus nem csak méhnyakrákot, hanem egyéb daganatos elváltozásokat is képes okozni. Ugye a férfiaknál a végbéltáji daganatok, szintén a nemi szerveken jelentkező daganatok, vagy mindkét nemnél a szájüregben jelentkező daganatok okozója lehet.
Jövő héten tehát európai oltási hét. Hogyan készülnek erre? Hogyan lehet ezt a társadalmi elfogadottságot, ami Magyarországon eddig is magas, akár még tovább növelni az ilyen alkalmakkal?
Az európai védőoltási hét, ahogy említette ön is, ugye 20 éves történetre tekint vissza, minden évben van valamilyen jelmondat vagy célkitűzés, ami az adott évre vonatkozó legfontosabb üzenetet fogalmazza meg, és ebben az évben az, hogy minden generáció számára a védőoltás biztosítja a védelmet, amit említettem, nem csak a gyerekek, hanem a szülők és a nagyszülők számára is. Tehát a családnak a teljes védelme gyakorlatilag ezzel az egyszerű és biztonságos eszközzel megvalósítható azon fertőző betegségek ellen, amelyekben kezünkben van az eszköz.
Így van, és hát ez gyakorlatilag csecsemőkorban, újszülött korban már elkezdődik ez a védelemadás. Európai védőoltási hét tehát a jövő héten, a védőoltások fontosságáról beszélgettünk ennek apropóján Galgóczi Ágnes népegészségügyi helyettes országos tiszti főorvossal. 4 perc múlva pedig 9 óra, ami azt jelenti, hogy véget ér a Jó reggelt Magyarország, és kezdődik a délelőtt. Diósi Klári számít majd a figyelmükre, és el is mondja nekünk, hogy milyen témák. Ugyanis itt van már a stúdióban.
Szervus, hogy jó reggelt kívánok mindenkinek. Kicsit kapcsolódnék az előző beszélgetéshez, ugye nem hogy védőoltás, de mint betegségek, mert ma a hemofiliával foglalkozunk, amire azt mondják, hogy egy ritka betegség, de mégis azért elég sokan így élnek, és ezzel élnek, és hála Istennek lehet azt mondani, hogy ugyanúgy élnek, mint más, hiszen most már azért létezik az a bizonyos véralvadási faktor, amit hogyha pótolnak, akkor teljes életet lehet élni. De van egy másik téma, aminek nekem ma a szívemnek kedves téma, hiszen ma van, nem tudom, hogy tudod-e Zsolt, az önzetlenség napja.
Nem is tudom, hogy van ilyen.
Alapvetően összeköthető az önkéntességgel.
Nem az önzetlenség, hanem a nap.
Összeköthető az önkéntességgel, amikor abszolút. Tulajdonképpen anyagi ellenszolgáltatás nélkül segítünk másoknak, akik akár nem is a családtagok, nem is barátok, mégis valahogy egy belső érzése indítatása van az embernek, hogy ezt mindenképpen megtegye, mert igaz az a mondás, hogy ha másoknak adsz, akkor kapod vissza igazán önmagad.
Ez így van. Legyünk önzetlenek tehát. Nem csak ma, hanem minden nap, de akkor ma emlékezzünk is meg erről. 9 óra után ezt is megtehetik majd Diósi Klárival a délelőttben. A Jó reggelt Magyarország pedig most búcsúzik. Mai adásunkat is visszahallgathatják hamarosan a mediaclick.hu oldalon. Híreket pedig a híradó.hu oldalon olvashatnak. Munkatársam Bényi Csaba és a szerkesztő Pap János nevében is köszönöm a figyelmüket. Szép napot, szép hétvégét kívánok. Törőcsik Zsoltot hallották. Viszont hallásra.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ív, vonal, forma, ez szép. Kék. Felhők, virágok, szivárvány az ég. Kék. Stílus, báj, játék a kép. Kék. Ragyogjon a boldogság kék. Új Nissan Micra. Ha nagy leszek, nekem is pont ilyenem lesz.
Egyszerre lesz drámai és áhítatos, pompás és egyszerű, patetikus és ünnepélyes, tüzes és féktelen. Tartják Liszt Ferenc monumentális Krisztus oratóriumáról, melyet most a Magyar Rádiós szimfonikus zenekara és énekkara előadásában Ricardo Frizza vezényletével hallhat a közönség. Találkozzunk április 22-én a Zeneakadémián. mrm.jegy.hu.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklímatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szerviz csomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma. Részletek Peugeot.hu. Peugeot. Az ön autója a mi szenvedélyünk.
Reklámot hallottak.